Műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A 10 éve elhunyt Esterházy Péterre emlékezünk. Az interjút Vizinger István készítette 1992-ben.
Ritka eset, de most némi szorongással kezdek ebbe a beszélgetésbe, mert állandóan a fejemben jár egy 1988-as interjúd, amelyben elhangzik egy kérdés, hogy van-e értelme az interjú műfajának, és erre te kapásból így válaszolsz, hogy értelme rendszerint nem sok van. Na most hát a szorongásomnak az az oka, hogy rájöttem, hogy a te írásaid részben frissen olvasva, részben régebbi élmények alapján lényegében olyan helyzetek, amiben te állandóan Esterházy interjúkat készítesz. És hát ki tudna veled jobban beszélgetni, mint saját magad? Hogy látod, mit kezdjünk ezzel a helyzettel?
Hát majd kiadja magát.
Elfogadott tőlem azt, hogy a te írásaidban van egy ilyen belső párbeszéd? Vagy ez csak belemagyarázás? Te ismered önmagad? Hogy gondolod?
Én ilyen kérdéseket nem szoktam feltenni. Mert másképp gondolom. Tehát nem úgy gondolom, hogy volna valaki, akit meg kéne ismerni, hanem valami megismerődik, és aztán az van.
Ha jól tudom, akkor az első köteted 1976-ban jelent meg, egy furcsa cím, furcsa névpárosból álló Fancsikó és Pinta. Emlékszel még rá, hogy mi jelent meg a Népszabadságban erről a regényről, amikor kiadták 1976-ban?
Ó, arra jól emlékszem.
Igen?
Tudni, akkor írtak a szem először rólam. És a Népszabadságban, és én féltem a Népszabadságtól, jó okkal, tárgyszerűen, és azt hiszem az egyetlen olyan kritika volt, amitől megijedtem. Erre jól emlékszem, azért is nem felejtettem el, hogy nagyon megijedtem, mert azt gondoltam, hogy megölnek, tehát átvitt értelemben. Tehát, hogy bármi megtörténhetik. Tudik, ugye olyanokat írtak, hogy nincsen nyelve, meg játékossága, meg humora. Amúgy nem vagyok én hisztérikus, de pontosan emlékszem, hogy megijedtem. Tudik, az az érzésem támad, hogy ha ez leírható, akkor minden leírható. Na most ez valóban igaz volt. Tehát tényleg bármi megtörténhetett volna, de aztán nem volt ez veszélyes, tehát ennek se lettek semmilyen következményei.
Probléma. Ez a szituáció engem azért izgat, mert hiszen tulajdonképpen ez a belépő irodalmi körökben még akár jó belépő is lehetett, egy első mű, amit ilyen élesen rögtön megtámad a Népszabadság, akkor talán ennek értéke van másik piacon.
Persze, ez abszolút úgy működött, persze, tehát a Népszabadságba lebarmolva lenni az jó. Az jó. Mondom, ha kellő, ha szerencsés alkat az ember, és nem ijed meg. Mert ha megijed, akkor az nem nagy üzlet.
Egy másik hatalmi viszonyrendszerre is szeretnék utalni. Te ugyanabban az interjúban, amiből az elején idéztem, utalsz rá, hogy te Kardos Györggyel jól jártál tulajdonképpen, tehát ő vállalod azt, hogy segített. És ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen így járt vele Moldova is, és még sorolhatnám sokan, akiknek a
hát könyvét. Sokan komoly emberek, a Mándi, Mészöly.
És hogy lehet ez, hogy mivel lehet magyarázni ezt a kettősséget? Ez egy koncepció volt valóban, vagy pedig az úgynevezett puha diktatúrának ez volt a sajátossága, hogy adok-kapok alapon zajlott az irodalmi élet is?
Én igazán nem tudom pontosan, hogy a Kardos az hogyan működött. Mert ha azt tudnám, akkor azt gondolom pontosan tudnám, vagy leírhatnám a Kádár rendszer működését. Tehát az annyira jelezte, hogy van egy ember, ugye az, aki, amire nem is érdemes most jelzőket kerestünk, és akkor van egy kiadó, amelyik egyik felével kiadóként működik, abszolút jól profin, de ugyanakkor, amikor nekem kiadom, vagy a Mészőjnek kiadója, akkor a nádast kirúgja. Vagy két évvel később a Mészőjjel keveredik minősíthetetlen viszonyba.
Később azért nagy kéznyújtások voltak. Például sokat írsz arról, hogy Vörös Sándor mennyi mindenben segített neked.
Ugye ez furcsán van, mert az rögtön az elején megvolt. Tehát még mielőtt engem közöltek volna, én már a legnagyobb emberrel találkoztam. Tehát a legnagyobb költő, vagy az egyik legnagyobb ember, az már rámondta, hogy igen.
Majdnem olyan, mint ahogy a Nyugatban az Osvát. Szóval, ha Vörös valamire azt mondta, hogy ez tehetséges, akkor azért nagy megtiszteltetés.
Igen, noha ő maga is valamelyest kívül volt valamin, és egyre inkább kívül lett aztán. Mert elég közel laktunk mi akkor egymáshoz, és akkor föl jártunk, és egy idő után hát inkább a gyerekekkel beszélgetett, mint velem, mert azok voltak érdekesebbek. De ez már később volt, tehát már a könyvek után.
Szóval te először Vörösnél jelentél meg, még mielőtt kinyomtattak volna?
Igen, hóhajt, szóval ezt így lehetne mondani. Igen.
Amikor te írsz, akkor látod azt, ami megírsz, tehát körülvesznek ezek a dolgok? Vizuálisan éled meg a dolgot, vagy pedig csak látod a papírt, és ahogy téged idézzelek, mint egy drótostót, össze drótozod a szavakat?
Tehát úgy nem, hogy figurák mozognának, mint egy filmben, mert mondatok mozognak. De valóban belép az ember valamilyen világba. Tehát ha rendesen dolgozik, akkor másutt van az ember. Tehát nem emberek mozognak, amiknek, nem tudom, ilyen és ilyen kalapjuk és orruk van. Ez nem triviális, hogy így van. És nem is azt jelenti, hogy én nem realista vagyok, vagy realista vagyok. Tehát nem ezt a viszonyt mutatja. Mert én hallottam az Ottlikot is úgy beszélni a regényéről, mintha a regényhősök élő figurák volnának, tehát mintha most találkozott volna BB-vel. És arról mindent is tud, hogy mit csinált reggel, mit csinált este. A regényben csak a délután 3 és 4 közötti időszak kerül, de nyilvánvalóan, hogy ez a figura 4 után is létezik. Na most én ezt nem így gondolom. Én is gondolok nyilván emberekre, és hát persze mindenféle szamárságra gondol az ember, és azokból vackolja össze. De ha nálam 3 és 4 között szerepel valaki, úgymond, akkor az 4 után 2 perccel nem létezik.
Egy helyen azt mondod, hogy az író kiárusítja az életét. Válasszunk ki 3 epizódot az elmúlt 42 esztendőből, amelyre te úgy érzed, hogy olyan eseménye volt az életednek, amit muszáj volt megírni, idézőjelben mondom, kiárusítani.
Nem tudok ilyet kiválasztani, mert ez egy folyamatos tény. Tehát azért, ahogy elkezdtük a beszélgetést, és kezdtem ötölni az énnel, hogy mi ez az EP, meg nem tudom micsoda, ez pont erről a konfliktusról szól. Hogy ez itt kérem, nincsen megadva, hogy itt ki kicsoda. Tehát én nem tudok olyat mondani, olyan eseményeket, amikhez különleges viszonyom volna, és amelyek így aztán mindenáron be kellett, hogy kerüljenek a könyvbe, hanem ez egy folyamatosan minden belefolyik, és minden kimegy, és nagy összevisszaság, ezt kérem.
Én azért mondok egy példát, hogy mire gondoltam, hogy segítsek, talán se tudjuk szedni. Mondjuk a focira gondoltam. A foci az egy olyan helyzet, ami nagyon is illik a te egész. Hát ha szabad ilyen nagy szót használnom, hogy életművedhez, ugyanis olyan mérhetetlen sok variációs lehetőség van, hogy nekem természetes dolog az, hogy te valamikor a harmadosztályba is, de futballoztál.
A futball számomra olyan, amelyik jó ideig mindennél fontosabb volt. Tehát az írásnál is fontosabb volt, mert nem írtam. Ezért aztán a futballnak kiemelt helye van, és persze olyan is, amelyik nagyon hasonlít az íráshoz. Tehát még durván azt lehet mondani, hogy a játék miatt. És nagyon jól meg lehet a futballból, vagy legalábbis én megértettem a saját bőrömön, hogy mi a játék. Hogy a játéknak, és az irodalmat is így fogom fel valamelyest, hogy a játéknak, nem tudok egy mondatot befejezni, mert rögtön eszembe jutott a Vörös, hogy ugyanazt tanultam a Vöröstől, mint a futballtól, hogy a játéknak nem a komolysággal és a komolytalansággal van nem abban van relációban, mert így szeretjük tudni, hogy hát a játék, hogy játszon a gyerek. Tehát, hogy az valami komolytalan dolog, valami, ami nem érvényes. Egyáltalán nem így van, hanem valami, ahol a dolgok másképpen érvényesek. Hogy másképp definiálja magát. Tehát újra definiálja a komolyságot. Egy futballmeccsen más számít komolynak, mint egy háborúban. És más számít komolynak, mint egy, nem tudom, templomban. Mások a törvényei. Bizonyos törvények futballpályán érvényesek, és nem érvényesek egy pártirodán. Tehát, hogy csak az számít, ami abban a téglalapban benne van. És csak addig számít, amíg van ez a 90 perc. Se előtte, se utána. Semmi nem számít, hogy újságban mit írnak, semmi nem számít. Teljesen érdektelen, hogy a kapusnak fáj a feje, vagy mi van a feleségével. Ez mind nem számít. Ezt jelenti a játék.
Na hát akkor már hallottunk egy nevet, Vöröst, róla beszélgettünk, egy játékot, a futballt. Most mondj egy barátot. Kit tartasz te barátnak, vagy miért tartasz barátnak valakit?
Nem akarok nevet mondani, mert kétféle nevet tudnék mondani, olyat, amelyik nem jelent semmit, akkor ezt azért nem mondom, és olyat, amelyik jelent valamit, De azt meg azért nem mondom, mert akkor az valamiféle nyilvános, mintha ezt a nyilvánosságnak szánnám, pedig a dolognak éppen az a lényege, hogy az nem odavaló. Noha, ugye ez is bonyolultan van, mert én nagyon sok új ismerősre és köztük barátra és barátszerűségre tettem szert, éppen azáltal, amikor bekerültem az irodalomba. És ez ugye a féle irodalmi barátság. Most az irodalmi barátság az egy nagyon homályos dolog. Tehát az jobb nem összekeverni az irodalmat meg a barátságot, mert az egy nagyon veszélyes dolog.
Miért?
Mert nagyon, nagyon függ, hogy mit tartunk egymás műveiről. És hát az nevetséges dolog volna, hogy azért megy széjjel mondjuk valami, mert mondjuk valaki rosszat ír. De tehát ez egy nagyon érzékeny dolog. De vannak ilyen irodalmi barátságaim, sőt, legalább 2-3 ember van, akit barátomnak is tudok mondani.
És őket miért? Hogyha nem irodalmi, akkor miért?
De azért belekeveredik az irodalmi persze. Tehát két oknál fog, hogy egyrészt nagy szükségem van rájuk szellemileg, tehát ha beszélek velük, akkor az az érzésem, hogy tehát az nekem jót tesz, mert tanulok tőlük, vagy olyan dolgokról tudok velük beszélni, akik senkivel mással nem, de ez még nem volna elég. Még az is kell hozzá, hogy megbízzam bennük, ez nagyon fontos. És aztán van még valami, amiről nem lehet mit mondani, az mondjuk úgy lehetne összefoglalni, hogy jó megölelni őket. Talán ez a legfontosabb.
Ezt most a konkrét fizikai kapcsolatra gondolsz?
Hát akár egészet... arra is, de nem értem.
Vagy ennek a tudata, hogy van kit megölelni.
Igen, hát ez ugyanaz. Ez nagyon fontos dolog. Mert a másik kettő attól még lehetne, nem tudom, egy fontos író is be tudja ezt tölteni, hogy gondolatokat mond meg. Tehát nem kell hozzá ez a fizikai közelségnek a jósága, az is kell.
Akkor egy kicsit a családról beszélgessünk. Két kérdés, egy a múltba nyúlik vissza, egy pedig a jelenbe. Hát legendává vált az a híres mondatod, tehát tudjuk, hogy földet vissza nem veszel. Na most a magyar idő az mindig vátesz volt, és a társadalmi cselekvés példamutató alakja volt. Nem félsz attól, hogy ez a te példád, ami egy jelszóvá vált, ez egyes körökben kozmopolita ellenállásnak minősítették, vagy netán most éppen ez nem lenne helyén való példa, hiszen ez egy olyan komoly dolog, amin ennek az egész társadalomnak az átalakulása is függhet. Tehát két oldalról megközelítve is ez az ironikus és hihetetlen szellemes mondat támadható. Miért nem veszette vissza azt a földet, ha jár neked?
Ugye nem jár ez a helyzet, tehát nem jár vissza. De ez konkrétan, szerintem ez nem is konfliktus már, tehát a dolog nem így vetődött fel, mert azok a módok, ahogy a kárpótlanítás vagy kártalanítás, vagy hogy hívják, folyik, ott föl sem merül az, tehát senki nem kínálta föl nekem ezt a... Arról már nem is beszél, hogy én a levegőbe beszélek, mert ez nem is engem érintene, hanem az édesapámat. Az a mondat akkor az azt jelentette, és az jelenti is, hogy nem gondolom, hogy éppen az arisztokratákat kéne különösen kártalanítani, mindenkit kéne kártalanítani. Tehát az arisztokraták nem jártak sokkal rosszabbul, mint bárki más. Pont ugyanolyan rosszul jártak. De azt gondolom, hogy ez nem érdekes már.
Fontos dolog ma is, ma Magyarországon, hogy az íróban legyen valami szociális felelősségérzet?
Hát persze. Ugye mindenféle ellenpéldák is vannak, hogy nagy írók nem foglalkoznak semmivel, vagy ilyen szeriőz szociális ügyletekkel. De hát erre az igaz, amit az Ottlik mond, hogy hát ez kis ország, itt nem lehet gazembernek is lenni, meg rendes írónak is. Ugye azt akartam mondani, hogy a francia forradalomból ugye csak a szabadság és az egyenlőség az, ami megmaradt a fejünkbe. És akkor ugye vagy az történik, hogy a szabadságnak van terepe az egyenlőség rovására, vagy egyenlők voltunk, de akkor szabadság nem volt. Most a testvériségről tökéletesen elfeledkeztünk. Ez nem magyar, vagy nem kelet-európai sajátosság, ez világ sajátosság. Senki nem gondol erre. Igen, az túlzás volna, hogy a művészetnek kéne erre gondolnia, de egy kicsit gondolhat erre.
Mivel lehet ezt megmagyarázni? Hogy ezt kiölték az emberekből, vagy ilyen fajta ez az ezredvégi ember, vagy mi történt itt velünk?
Hát ez nem ezredvégi sajátosság. Folyamatosan ebben a harcban, a szabadság és az egyenlőség harcában definiálta magát az ember, és aki ebben foglalkozott, az mind marginális figura volt. Marginális ereje volt ennek csak.
Pedig talán valahol itt lenne a legfontosabb része annak, amit úgy hívunk, hogy rendszerváltoztatás.
Hát nem. Ugyan. Tehát ahhoz, az azt jelenteni, hogy itt valami hihetetlen szellemi energia gyűlt volna össze, ami szerencsésen összetalálkozik a Szovjetunió összeomlásával, és akkor ezt a vákumot most akkor ki lehetne használni, és kvázi megváltoztatni a világot. Na de most éppen minden arról szól, amikor fantasztikusan változik a világ, mert valóban megváltozik, de semmilyen szellemi energia nincs mögötte, amelyik valóban meg akarná változtatni a világot, vagy más színben, vagy fekvésben tudná látni az egészet. Tehát éppen nagy üresség van mindenütt.
Kelet-Európát érted?
Nem csak Kelet-Európát, Nyugat-Európát ugyanígy. Nyugat-Európa ugyanúgy nem tudja, hogy most mi van. Ugyanúgy ebben a bizonytalanságban van, vagy ebben a tanácstalanságban, inkább azt kéne mondani, ebben a válvonogatásban.
Nem lehetne, hogy mégis ebben a vákumban az értelmiség az irodalom betörjön?
Hova tör be, kicsoda?
Mondom, az értelmiség meg az irodalom.
Hát, mondja lesz még, hogy kinek kéne hova betörni? Igen, alapkérdés ez.
Igen, hát mi mindig arra voltunk büszkék, hogy a társadalmi problémákat, a felelősségvállalást, azt az írók cipelik magukon, kimondják az igazat. Hát most is mondanak valamit.
Igen, de ez nem így van, hogy az igazat nem az íróknak kell kimondani, hanem az olvasóknak kell. Tehát erről szól a dolog. Ez egy, hogy kell ezt mondani, egy szabadsághiányos állapotban vannak valóban szószólók. Tehát ez egy nagyon kétséges dolog. Olvasó ül otthon, és írója, hát nem mondja ki az igazságot, mert ez nem történt meg, de azért jelzett valamit, ugye? Valamit, hogy itt valami nem stimmel, és akkor mind a ketten nagyon boldogak voltak. És ezt nem is kritikusan említem, mert ezek voltak a lehetőség. Hát amúgy nem ez a helyzet. Amúgy ezeket az igazságokat, ezeket az olvasóknak kell kimondaniok. Hogy megélniek, vagy létrehozniok.
Na de miért választja egy író a politikus szerepet, ha le kell mondania az írásról, vagy a versírásról, és ugyanakkor állandóan reggeltől estig frusztrált, mint politikus, hiszen ezek a politikusok most azért állandóan írnak, és mindig azt hirdetik, hogy a nép nem úgy viselkedik, ahogy ők elvárják ezt.
Hát ezer oka lehet, hogy miért vállalja. Nyilván azért, mert nem olyan fontos neki az, hogy ő író volt, vagy ott volt frusztrált, vagy kiderült, vagy kiderítette magára, hogy más dolgok fontosabbak. Emlékszem, egyszer a Csengei mondta ezt, hogy hát ő csak addig ír, ameddig ezt tartja a legfontosabbnak, és ha nem ezt fogja a legfontosabbnak tartani, akkor nem ezt fogja csinálni. Most ez abszolút korrekt. Egyébként én is így gondolom, csak kicsi a valószínűsége, hogy valami mást is fogok csinálni. Tehát ha majd azt gondolom, hogy nem az életem legfontosabb dolga az írás, akkor majd nyilván nem fogok írni.
El tudsz képzelni ennél fontosabb dolgot?
Nem tudok, de azt el tudom képzelni, hogy ezt se tartom fontosnak, és akkor...
Tehát akkor bajban lesz.
Akkor nagy bajban leszek, igen. Tehát akik írók voltak, és most a politikában eminensen részt vesznek, azok most nem írók. Tehát ez semmilyen konfliktus nincs ebbe. Nagyon izokon szoktam venni, ugye, amikor azt szokták mondani, hogy írói munkásság a része. Mert hát nem része. Ugye itt most a hülyeség és az író az ilyen szinonimák lettek egymással. Tehát ha valaki hülyeséget mondott, akkor azt vissza lett utalva írónak.
Akkor most jön a családdal kapcsolatban a másik kérdés, ugye az előző volt a múlt, és ebből tértünk vissza megint az irodalomhoz és az írókhoz. Hát te végül is 4 gyerekkel nagy családos vagy. A magyar társadalmi fogalmazás szerint érzed-e a társadalom segítő kezét, mint nagy családos?
Igen, tehát a legszigorúbb fekete gyulai ismérveket mondjuk megfelelek. Nem különösebben, de nem is nagyon várom ezt a segítőkezet.
Szóval nincs benned olyan, hogy bizonyos dolgokról a társadalomnak kötelessége lenne gondoskodni, mert hiszen hát nekem 4 gyerekem van. És ha én gondoskodom róla, akkor gondoskodjon a társadalom is.
Ugye én gondoskodom erről a 4 gyerekről. És ez megint olyan dolog, hogy ha bajba volnék, akkor fölemlegetnék nyilván ezt-azt, tehát hogy is van ez az ingyenes iskola. Tehát most ez különösen éles, mert az egyik az épp érettségizik, a másik úszni jár, a harmadik ide-oda-oda, és valami iszony, hogy mennyi pénz megy el.
Mennyi idősek a gyerekek?
Már ez mindig változik, tehát az úgy van, hogy 18, 16, 11, 5 vagy 5 és fél év.
És a nemek?
azok rendesen, hogy lányfiú, lányfiú. Én semmi ilyesmit nem gondolok, én nem is szeretek úgy gondolni, ez megint ilyen komcsi maradvány, hogy a, nem is igaz, hanem inkább európainak lehetne mondani sajnálatosan, hogy az államról úgy gondolkodunk, mint valami gondoskodó szeméről, következésképp nagyon fölértékeljük. Ugye ez egy ilyen német-francia éca. Én szívesebben látom az államot valami hátul funkcionáló, nem nagyon jelenlévő dolognak, aminek az is a következménye természetesen, hogy bizonyos dolgokról nem gondoskodik, hogy arról nekem kell gondoskodnom. Azért nagy a szám, mert ez idő szerint mindig tudtam róluk gondoskodni, ha nem így volna, akkor nyilván menekülnék. Tehát alapvető probléma is egyébként, hogy most is úgy gondolunk az államra, mint ahogy régen gondoltunk, akkor tudnék úgy gondoltuk rá, hogy minden rosszat rá lehetett tolni. Cserébe bizonyos dolgokat szavatolt, tehát egy szociális biztonságot szavatolt ez a Kádár rendszer cserébe, hogy ezért, azért, amazért. Most ennek a szociális biztonságnak vége van, és ez kicsit olyan indignálódva veszi észre az ember, hogy hát ezért. De hát ez a természetes, ez a szociális biztonság, ez sehol nincsen. Meg illetve ahol gazdag az ország, ott azért ez adódik. Mi meg ugye nem vagyunk gazdagok.
Tehát ez azt jelenti, hogy te íróként végeredményben 6 embert el tudsz tartani.
Ez azt jelenti, igen. Az én luxusom az, és ez valóságos luxus, hogy közepesen el tudom tartani a munkámból a családomat. De ez valóságos luxus, tehát nem kell semmi olyat csinálnom, amit nem akarok, nem kell ilyen mellékmunkákat csinálnom. Tehát csak azt a, hogy politikai kifejezéssel érek, szamárságot kell csinálnom, amit akarok, és ebből annyi pénz bejön, hogy el tudjam tartani a családomat.
Akkor te szabad ember vagy ezek szerint?
A financiálisan igen. Tehát úgy sokkal előre nem látok. Tehát elvileg, vagy tárgyszerűen kéne izgulnom talán, hogy is lesz ez. De azt látom magamon, hogy nem izgulok. Hát nyilván ez az kell, hogy a Gitta se izguljon, tehát hogy semmilyen nyomás ne nehezedjék az emberre, de ilyen szempontból nem nehezedik rám semmilyen nyomás.
Voltál te valaha konkrét állásban, vagy mindig szabadúszó voltál?
Hogy ne kérem, én matematikust újoncként dolgoztam. Az volt beírva, ezt nagyon szeretem, mert mutatja a fejlődést, hogy honnan, hova fejlődik az ember. Tehát én forradalmárból fejlődtem, tudnék, az volt odaírva, hogy rendszer szervező.
A 4 gyermek mellett azért végül is 16 esztendő alatt tiszteletre méltó mennyiségű irodalmi gyermeked is van. Elégedett vagy a mennyiséggel?
Hát a mennyiséggel szóval Buda volnék, ha nem volnék elégedett, mert nem tudom mennyi vagy 16 vagy hány könyv. Hát a mennyiséggel nyilván elégedett.
És a minőséggel?
Úgy van, ezt kérem, hogy hogy durva közelítésben azt mondanám, hogy igen. De ez nem jelent semmit. Ez csak azt jelenti, hogy rendesen meg vannak csinálva. Ez nem azt jelenti, hogy avval vagyok elégedett, amit csinálok, mert avval nem vagyok elégedett. Ilyet, hogy van egy rövid, nem tudom, 13 másodperc, amikor elégedett az ember. És aztán pedig nem, hogy nem vagyok elégedett, hanem eldobom. Tehát én amikor megcsináltam egy könyvet, akkor elégedett vagyok, mert hisz ha nem volnék elégedett, akkor kivágnám, akkor kihúznám, akkor eldob, akkor az a könyv nem létezik. Ilyen könyvem nincsen, de mondjuk, mert nem így épül fel a dolog. Ez ügyben nem szabad könnyen beszélni, de azt remélem, tehát nagyon nagy baj volna, ha nem volna erőm. Tehát 100 oldalakat már vágtam ki rendesen, mert azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az ügymenethez, ez így megy.
Azt is elmondod, hogy melyik könyvedből?
Hát amit most csináltam, most csinálok például. Nem olyan drámai kijelentés ez, mert csak azt jelenti, hogy másképp kell elkezdenem, tehát hogy egyre szűkül egy könyv, és akkor elvileg viszonylag hamar meg lehet azt látni, hogy rossz irányba megy az ember. Úgy értem, hogy viszonylag hamar mondjuk a 15-20 oldal után, tehát mondjuk egy 2 hónapnyi munka után.
Meg... Hogy 15-20 oldal, az 2 hónapnyi munka?
Igen. Húha. Tehát pláne az elején, az akkor elég lassan megy. Tehát, de akkor már lehet látni, hogy elrontott az ebben. Most nem láttam, mert ez bonyolultabb valamelyes. Tehát végig kellett majdnem 100 oldalt írnom, amikor láttam, hogy ha nem innét indulok el, ha ma amonnét, akkor ugyanehhez a helyhez jobb kondíciókkal fogok érni. Na most ez, ez nem is rossz érzés nekem. Tehát jobb lett volna, nem kell kivágni, mert annyival is beljebb volnék. De tudtam, hogy valamit nem tudok, és azt meg kell tudnom.
Na most akkor beszélgessünk egy kicsit konkrétan a művekről. Ha azt mondtad ugye tömören, hogy a mennyiséggel elégedett, vagy a minőséggel hol igen, hol nem.
Nem ezt mondtam, nem azt mondom, mondtad, hogy nem vagyok igazán viszonyba velük. Tehát amikor én befejeztem, akkor azt letettem, akkor az elmúlt. Én is elmúltam, az is elmúlt. Tehát amíg én írom, addig nagyon pontosan tudom, hogy mi hol van. Tehát szóra meg tudom mondani, hogy melyik szó hányszor szerepel, vagy az emberek kialakul erre az agya, mert erről szól minden, hogy hol vannak a szavak. De aztán később hihetetlen konfúz vagyok, tehát nem tudok megtalálni helyet, hogyha meg kell valamilyen oknál fogva, hogy nem tudom már, hogy a kis tudásra szól, hogy most akkor most meghalt a főhős, vagy nem halt meg, hogy is volt.
Melyik a kedvenced?
Hát ilyen módon aztán nincsen kedvencem. Tehát nem gondolom azt, hogy ez jobban sikerült, amaz meg kevésbé jobban. Ebben nyilván nincs igazam, mert akik nem én vagyok, azok mondják, hogy ez jobb meg amaz.
Tudom én ezt másképp is kérdezni. Melyik az a könyved, amit sajnálnál, ha nem lenne meg?
Hát leleplezően azt mondanám, hogy mindegyiket sajnálnám.
Na de mégiscsak van olyan, amire azt érzed, hogy ha az hiányozna, akkor hiányozna Eszterházy Péter.
De azt érezném, hogy ha bármelyik hiányozna, egyiket se tudnám újraírni. És ettől megijednék.
Akkor még egy ilyen buta kérdésre próbálkozom, hogy melyik az, amelyiket nem szereted? Melyik az, amelyiket nem bánnád, ha nem lenne?
Hát, ugye, szimmetrikusan kell válaszolnom, ilyen sincsen. Tehát én nagyon ilyen, mint egy ilyen jól lakott napközés tudok ezekről beszélni, de ez félrevezető, tehát ez nem jelent semmit, tehát nem valami megelégedettséget jelent, csak megállapítom, hogy nem csak, hogy újraírni nem tudnám, hanem jobban se tudnám megírni. Tehát nem tudom azt mondani, lehet, hogy mások meg tudnák mondhatni, hogy itt és itt hiba van bennük, hanem az a rémületes, hogy nincs olyan sok hiba bennük. Tehát rendesen meg vannak ezek csinálva, annyiszor át vannak dolgozva, gondolva, hanem ha valami bajuk van, akkor az egésznek van bajuk. Tehát, hogy ahogy mondani szokás, úgy rossz, ahogy van. Pontosan ez az, hogy ahogy van, az a rossz, úgy rossz. De ez csak annyit jelent, hogy már nem érdekel az a rossz benne, mert más kérdést teszek fel, vagy ugyanazt a kérdést másképp teszem fel. Tehát az a válasz, amit ott adtam, az akkor jó volt, és nem is lehet belekötni, és azt gondolom, hogy nem lehet belekötni, csak már nem érdekel. Ez a barátságos viszony, ez valami nagyon nem barátságosra épül. Csak én máshol teszem fel ugyanazokat a kérdéseket, máshol teszem fel a kétségnek a kérdéseit, nem pedig ott. Mert azt mondom, és akkor mondom így nyíltan, hogy igen, az jól meg van csinálva, az egy jó regény. És közben így legyintek is rá.
Milyen állapotban írsz? Izgatott vagy, nyugodt vagy, boldog vagy?
Kérem szépen, különb állapotok vannak. A regényírás az favágás is. Tehát az nem olyan, hogy... Az nehéz fizikai munka. Mert azt minden nap kell csinálni 4-5-6-7-8 órát, ahhoz időbe le kell feküdni, előző nap nem kell nagyon berúgni, és egy ilyen dolog az eltart 2-3 évig. Tehát ebben számolni kell. Ennek mindenféle ilyen fizikai vonzatai vannak. Tehát az emberek bánni kell tudni a testével. Például az nagy adomány, hogy az ember jól tud aludni. Bármikor elbírok aludni, bármikor fejezem be a munkát, fél órán belül el tudok aludni, és aztán így rendben fel is tudok kelni. Na most ez aztán azt jelenti, tehát, hogy van az egésznek valamiféle monotóniája ennek a munkának, és akkor azon belül mindenféle fantasztikus dolgok történnek, tehát igen, ilyen eufóriás, nem tudom, 3 másodpercek, amikor kirohangál az ember, és fölolvas másfél mondatot, amiből kell látni, akinek felolvassa az ember, hogy kell látni azt az 500 oldalt, ami nincs és nem is lesz meg.
És ez hogy zajlik nálatok? Szóval akceptálják, mikor a papa kirohan boldogan, hogy hű, ez a 3 mondat itt van, megvan?
Valamit akceptálnak, tehát akceptálják, hogy az, hogy én benn ülök a szobában, és nem csinálok semmit, hogy az munka. Ezt akceptálják. Én is akceptálom őket, amennyiben be lehet jönni hozzám. Ehhez persze az kell, hogy ne túl gyakran jöjjenek be, de nem túl gyakran jönnek be.
Feleségednek mi a foglalkozása azon kívül, hogy 4 gyereket nevel, és
itt megteremti körülötted a munkafeltételét?
Azt lehet mondani, hogy igazán foglalkozása nincsen, csomó dolgot csinált. Mondjuk ilyen interjúban elmondható dolog, amit csinál, az a könyvborítók. Tehát mondjuk a jelenkornak ő csinálja a borítóit, meg az utóbbi, nem tudom, néhány száz évben az én könyvborítóimat is ő csinálta. De hát ez elég, tehát ez a család az egy ilyen nagyon furcsa konglomerátum, tehát az egész így egybe olvad, tehát az én munkám, az ő munkája, az itt lévő nagyon sok munka, ez úgy egybe van. Ez a jó benne, tehát azért szeretek én itthon lenni, mert ez így együtt nagyon jó. Tehát ezzel a gyerekek bejönnek, kijönnek, dráma van, ugye most is itt a gyerek ugye hasgörcsökkel fekszik, de már látszik, hogy nem annyira gyerek, és nem annyira fekszik, és nem annyira hasgörcsök, hanem viszont megúsztuk az angol órát. Tehát mindig történik valami, gyűlölködések, szerelem, egyes iskola, plusz adjál egy szíves 500 forintot. Tehát ez így egybe van, és ennek ez mind nagyon jó, miközben ennek van valamiféle súlya is.
Kiviseli ezeket a hétköznapi terheket?
Hogy... Hát igen, tulajdonképpen nem kéne itt gondolkodni, nem kapásba azt kéne mondani, hogy nem vállalom fel. Hanem, tehát amikor én dolgozom, akkor eléggé megbízhatatlan fráter vagyok. De ezt nem akarom ilyen gyorsan mondani, tehát ez nem ilyen könnyű dolog azért. Mert lehetne azt mondani, hogy hát van egy fantasztikus Interland, és akkor... De ez nem így van. Mert nem úgy értem, hogy nem úgy van, hogy nincsen, hanem ez nem ilyen könnyen van. Tehát itt mindenféle. Tehát ez nehéz dolog. Négy gyereket fölnevez, nehéz. Én csak azt mondom, hogy ez a nehéz, ez jó. Minden jó benne. Azt értem ezen, tehát pont olyan, mint a... Hát csak nagy szót tudok mondani, mint az élet maga. Hogy... Igen, hát ennél nagyobb szót már nem lehet oldani. De pont olyan is, tehát hogy minden jó benne, a rossz is jó benne. Amikor persze valami rossz, akkor rossz. Az akkor azért nem jó. De ez összefügg minden... Tehát abban semmi jó nincs, hogy a Zsozsónak fájt a gyomra. De aztán ebből mindenféle fantasztikus dolgok fognak majd kisülni. Uh-huh. Majd, ha ti elmentek.
Akkor most politizáljunk egy kicsit, mert úgy érzem, hogy nem beszéltünk a mai ügyekről eleget.
Jó.
Tapintatosan kerültem is, mert igazságtanak tartottam volna, hogyha
nem... Ajtóstul a házba.
Ajtóstul a házba. De hát azért nem hagyhatjuk ki az ország ügyeit. Méghozzá azt a formáját választanám, hogy én kapirgáltam a múltban, és most kíváncsi vagyok, hogy a múltban elhangzott gondolataidat hogyan látod. 88 őszén ezt írtad, vagy ezt mondtad. Van, akit idegesít, hogy mire vagyok én ilyen nyugodt. Nagyon nyugodt nem vagyok, de tényleg van bennem nyugalom. Most 92 őszén, hogy látod ezt az akkori nyugalmadat, és most nyugodt vagy-e?
Hát olyan nagyon nyugodt nem vagyok. Általában igaz, hogy van bennem valami nyugalom, vagy úgy mondom, hogy lassúság. Tehát most is tudom ilyen gerinctelenül, vagy nem is gerinctelenül, hanem ilyen kicsit lagymatagon egyrészt másrészként látni. Illetve ebben a pillanatban valóban van valami élesség, vagy valami nyugtalanság bennem. Ezt konkrétan meg is tudom mondani, micsoda. Hát a legegyszerűbb bele a közepébe. Tehát, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak a definiálatlansága, ez nagyon nyomasztó dolog. Tehát ebben a pillanatban számomra ez a párt nem létezik, vagy csak annyira létezik, amennyire az MSZMP létezik, tehát akceptálhatatlan, mert akceptálhatatlan számomra egy olyan párt, amelyik azt mondja, hogy ilyen és ilyen téziseket vagy meg fog vitatni, vagy amelyik ilyen és ilyen tézisek számára vitathatóak. Tehát tudom, hogy ez bonyolultabban van, mert másképp beszél a kormány, és másképp beszél a párt.
Ezt egy vívmánynak tartod, hogy van ilyen különbség, hogy a párt és a kormány az egymástól valamilyen formában elválik?
Ez nem jó kérdés, mert nincsen összehasonlítási alapunk, mert számos hasonlósági reflex mellett is minden olyat, amelyik összehasonlítja ezt a régi rendszerre, az alapjaiban hamisnak tartom. Tehát ez egy egész más dolog. A jónak és a rossznak egy egész mássága. Azt is lehet meg lehet mondani pontosan, hogy micsoda, tehát hogy most nem totális rendszerben élünk, ami egy hihetetlen változás. Tehát ezt önmagában ezt nem vívmánynak tartom, hanem tényként látom. Tehát ennek, ezt is lehet így nézni meg amúgy, mert a jó benne az, nem is így mondom, hogy jó vagy rossz, hanem hát látszik, hogy miért van ez így, mert a kormánynak vagy a miniszterelnöknek muszáj elhatárolódnia, mert hisz csinál valamit, tehát benne van egy nemzetközi hálózatban, nemzetközi kapcsolatrendszerben, ahol egyszerűen így nem lehet beszélni. Most itt valóban nem lehet így beszélni, most ehhez képest mégis így van beszélve. Most ez valóban félelmetes. Az, hogy bizonyos dolgok most diszkutábilisak, hogy finoman magyarul fejezem. Magyar. Tehát, hogy bizonyos dolgok vitathatók. Tehát erre, mikor ez, először hallottam, hogy úgy döntött a, nem tudom, az MDF-nek a mie, hogy többnyire egyetért a Csurka tézéseivel, de bizonyos dolgok vitathatók, akkor jutott eszembe az az öncenzúrázott glosszám, hogy tehát ez körülbelül az, mintha azt mondanák, hogy a jó édes anyádat, drága Pistám, azért ez vitatható kijelentés. Hát tehát ez nem kérem, ezek nem vitatható kijelentések, ezek undorító, eldobandó, nem tudom micsodák. Na most ez valóban félelmetes, mert ez valóban egy kicsi processzus. Tehát, hogy aha, szóval akkor most ez vitatható. Tehát ez egy nagy, valóban belső, az a belső probléma tűnik, hogy más egy párt, ez minden egyik pártnál így van, hogy a párttagságnak a vélekedése, meg reflexe, meg mineműsége az egész más, mint a ugyanennek a pártnak a választóinak a mineműsége. Márpedig manapság csak választópártok vannak, tehát tulajdonképpen eléggé érdektelen, hogy egy pártnak hány tagja van. Más kérdés az, hogy azok sok mindent meghatároznak. Most tehát ebben a pillanatban ez olyan, mintha volna itt egy rés, egy luk, ami bármi bejöhet, és ugye az elég dolog, hogy hallom az ország vezetőitől, hogy hát nincs itt mit izgulni, hát nézzük meg, hogy mik történtek, és ahhoz képest, hogy mik történnek Rostokba, meg nem tudom hol, hát dúdolva állunk. Ez valóban igaz? Itt nem gyújtottak föl semmit. Igen ám, csak közben azonban ugyanennek a pártnak egy magas tisztviselője ezt meg ezt mondja, és a párt maga is így és így viselkedik. Nevezetesen ugye éppen most vágdossa ki mondjuk a liberálisnak mondott embereit. Tehát akkor ez mit jelent? Tehát a legjobb szándékkal is vissza kell kérdeznem, hogy mit jelent, hogy kivel állok szembe. Ugye úriember nem beszél arról, hogy milyen pártot választott, ugye én sem beszélek, de szívesen elmondom éppenséggel, mert így van, hogy ugye úgy volt, hogy volt egy listás választás, meg egy ember. Na most én az emberbe az MDF-eset választottam itt, mert ismerem, tudtam, hogy derék ember. Tehát ez a párt bírja, vagy bírta volt az én erkölcsi támogatásomat, ezügyben lelkem rajta. Az kevés, hogy az Elek Pistáig tördelik a kezüket, és azt mondják, hogy hát reméljük, hogy Dugovics Titus módjára majd lerántjuk a nagy medvét, és a Csurka nem jut szerephez. Hát igen, csak azért ez egy nem jó helyzet, hogy én most rágicsáljam a körmemet, hogy na most itt mi lesz. Mert most ebben a pillanatban azért ez van, hogy hát én nem tudom. Hát ők nem tudják nekem megmondani, és én meg nem tudom, hogy kihez vagy mihez tartsam magam. Mert itt nem lehet, ugye itt megpróbáltak, és folyamatosan megpróbálnak valamit kibékíteni. Valamit, amit nem lehet. Vagy az igaz, amit Antal József mond, vagy az igaz, amit Csurka István mond. Itt nincs mese. Ha ragaszkodunk ehhez az európai gondolkodásmódhoz, ahol európai nem valami ilyen hochmetszoló dolgot értenék, hanem ezen az Arisztotelészen edzett szöszmötölés, nevezetesen, hogy az azonos dolgokat azonosnak mondjuk, a különbözőket pedig különbözőnek. Ha ezt a dolgot föladjuk, és elkezdjük mondani, hogy hát azért van abban igazság, amit mond a Pista. Na most persze, hogy van abban igazság, amit mond a Pista. Nincs olyan Pista, és nincs olyan állítás, amiben ne lenne igazság. Mindenben van valamilyen igazság. De az egész úgy hülyeség, ahogy van, és úgy iszonyat, ahogy van. Valamint azért is veszélyes ez az egész, mert valóságos dolgokról nem lehet beszélni. Ugye nagyon triviálisan mutatja, mentek az emberek, és a föliratok voltak, hogy magyar műsort a tévébe. Na most ez önmagában ennek a hülyesége, hogy ez nem jelent semmit, ez nem olyan nagy baj, mert ez azokat minősíti, akik ezt viszik. Jó, lelkük rajta. A baj az, hogy emiatt csomó valóságos problémát nem lehet fölvetni a televízióval kapcsolatban. Tehát éppen ezeket, ami ugye ez egy jelszó, a jelszó az nem szó, a jelszót az csak kiabálni lehet, a jelszót azt nem lehet mondani, és a jelszóra nem lehet válaszolni, a jelszóval csak jelszó áll szemben, tehát az a megbeszélésnek a lehetőségét is elveszi. De hát az, hogy egy tévének mi legyen a viszonya ezzel az iszonyatos dömpinggel, ami jön már nem csak most, jött már eddig is nyugatról, ezzel a konzervkultúrával. Mi a viszonya a saját kultúránkhoz? Mi a viszonya a tévének mondjuk a hagyományos műfajokhoz? Mert nagyon szép dolog azt mondani, hogy mondjuk a néptánc az valamit kifejez. De itt nem csak arról van szó, hanem mit jelent az, hogyha egy műsorban néptánc van. Megkockáztatom elsőre, hogy az például egy unalmas műsor. Tehát akkor az úgy nem lehet, hanem akkor hogy? És ezer kis apró dolog van, ami mind oda vezet, hogy mind azt mutatná, hogy itt csomó dolog van, csomó munka volna. És ez így is igaz, tehát hogy dolgozni kell, és abból fog kiderülni majd, hogy mi a magyar, hogy mi a magyar szellem. Tehát ez nem lehet előre megmondani ilyen magyar tíz parancsolatban, hogy milyenek legyünk, hanem ezt kell csinálni a dolgokat. Persze nyilván kellenek valamiféle érték elképzeléseink, de hát ez is közbe derül ki, hogy majd melyiket tekinthetjük annak, mi az, ami... Tehát ezer dolog volna, ehelyett az van, ugye, magyar műsort a tévébe.
Talán meglepődsz rajta, de a Halacska csodálatos életet azt nagyon közel áll hozzám, sokkal jobban, mint esetleg egy termelési regény, már ne haragudj, megérte. És ebből választok egy idézetet, mind az első írásból. De most nem gondolom, hogy itt elvadulhat a helyzet, és nem gondolom, hogy élni tudnánk, ahogy mondani szokás, a történelmi eséllyel. Ugye ez 91 tavaszán írod. Most 92 ősze van, most hát hol tartunk ezzel az egész elvadulással?
Azt gondolom, hogy nem vadulnak. Most is ezt gondolom légyenyékben ugyanazt. A történelmi esély kihasználatlansága az így fog maradni nyilvánvalóan, mert az európai szellem állapotáról szól, az nem a magyar állapotokról szól, valamint arról a folyamatos és egyre plasztikusabb tapasztalatunkról, hogy ez valóban nehezebb, ez az átmenet. Mindenestül, tehát pszichikailag, nem csak gazdaságilag nehéz, hanem az a tény, hogy itt ugyanazok az emberek élnek, akik 5-10-20-30 évvel ezelőtt éltek, ez önmagában nagy probléma. Az, hogy tudnélék olyan nagy változások voltak, amelyek csak egy forradalomnál szoktak lenni, tehát a hatalmi ügyeknek olyan nagyságrendű változások, de nem volt forradalom. Ez mindenféle új nehézséget fölvet. Az elvadulásról pedig azt gondolom, hogy az is ugyanilyen billegve áll.
De nekem rettetesen imponáló a nyugalmad. Mármint ahogy írsz róla, hogy te egy ilyen nyugodt ember vagy, és számomra úgy tűnik, hogy ez igaz, mert nem emelted föl nagyon a hangodat akkor, amikor vitatkoztál. De végül is milyennek képzelette el azt a Magyarországot, amiben legszívesebben élnél?
Őszintén azt kell mondanom, hogy nem tudom elképzelni. Ha el tudnám képzelni, az azt jelenteni, hogy nekem ellentétben az előbb leírt európai állapottal volna valamiféle elgondolásom erről. De nincsen. Nincsen. Azt gondolom, hogy az az ország, amelyik itt majd lesz, arról olyan sok jót nem gondolok. Őszintén szóval olyan sok rosszat sem.
Adnék neked egy üres papírlapot, és arra kérlek.
Ne adjál, ne adj nekem annyi üres papírlapom, vagy csak üres papírlapjaim vannak.
És arra kérnélek, hogy írjál rá egyetlen szót, vagy mondatot. Mi lenne az? Nem kell az egész papírt teleírnod. Azért nem egy kis ajánlat, ez egy nagy lelki ajánlat.
Semmi segítséget nem.
Nem?
Nincs. Ugye ez azt feltételezni, mint hogyha volna valami rejtett nagy szó, vagy nagy mondat, amit végre el kéne mondani. De nincs ilyen. Múltkor azt olvastam valahogy, hogy kéne 10 gondolat, ami forrásba hozza a magyar szellemi életet, és az, hogy eltűnhet-e milyen 10 gondolat? Szóval mi az, hogy gondolat, vagy milyen mondatot lehetne egy ilyen üres papírra, hogy apádat, anyádat tiszteljed. Mondjuk ez egy jó mondat. Jók is a referenciái. Tehát jó helyről való mondat. Tehát ilyeneket lehet egy üres papírlapra, vagy hát olyat, hogy szeretlek, Bözsi, telefonszámom ennyi, meg ennyi. Ilyeneket lehet egy tiszta, fehér papírlapra írni.
Aki jól ismeri az írásaidat, az tudja rólad, hogy te hívő katolikus vagy. Mit jelent ez?
A hívőről nekem elsőre rögtön a hitetlen jut az eszembe. Tehát az, hogy nincsen hívő ember, hanem hívő és hitetlen ember van csak. Tehát egy hívőt azt mindig a hitetlenség kísérti, mindig a hitetlenség árnya vagy fénye kíséri, és fordítva is a hitetlen is mindig a hitnek a vonzásában él. Tehát nagyon kevés olyan ember van, akire azt lehet mondani, hogy ő hívő ember. Tehát én egy kezemben meg tudom számolni.
Mi ennek a kritériuma?
Nehéz volna megmondani, a következményei azok nagyon jók. Tehát akit én hívőnek tartok, annak valami hihetetlen, nem derűt kéne mondani, hanem bizalom van benne a világ iránt, a teremtés iránt, mert akkor ugye ez teremtés is. És hát ez nagyon jó. Ez valami fantasztikus. Tudnék, ugye ennek a hiánya az iszonyat. Számomra így írható le, olyan iszonyat, hogy én Auschwitzot is így tudom leírni. Amikor megszűnik a bizalom minden iránt, nem vagy az emberek iránt, vagy az Isten iránti bizalom, hanem minden iránt, a kövek iránti bizalom, a fű iránti bizalom, mikor semmiben nem lehet bízni, csak a totális félelem van. Most ennek az ellenkezője tud lenni gyakorlatilag. Persze azt hiszem, hogy a hitetlenség, vagy nem is hitetlenséget kéne mondani akkor, hanem a hit nélküliséget, igen. Vagy mondjuk ateizmust. Az is el tud érni mindenféle magaslatokra, azt hiszem.
A hívő katolikus az ebben az esetben azt jelenti, hogy gyakorló katolikus is van?
Ezekről én már nem szívesen beszélek, főleg mostanság. Mondjuk szívesebben beszéltem erről a Kádár rendszer alatt, hogy az ember templomba jár. Már a Kádár rendszerben se volt ez nagy dolog azért. Mondjuk egy-két foglalkozást eltekintve, mondjuk tanárnak nem volt nagy üzlet. De magamfajtának már nem nagyon. De most erről nem szívesen beszélek, mert ugye ennek most van is egy keletje. Ez főleg a nyilvánosságban szereplő embereknél visszás. Tehát amikor a kollégáidnál, hát olyan emberek, akik évtizedeken át nyomták ezt a rizsát. Most ők nyomták a rizsát, mi meg hallgattuk, tehát nem erről akarok beszélni.
Televíziósokra gondolsz?
Mondjuk igen, és akkor most megtalálja Jézust nagyon. Akkor azon nem jó. Tehát lehet, hogy valóban megtalálta, vagy mindig is megtalálta, meg ezek bonyolult dolgok, csak olyan ízléstelen. Ízléstelen. Egyáltalán a nyilvánosság és ez a dolog, hogy ilyen eufemisztikusan mondja, ez nem egyszerű. Tehát én nem szeretem, ha a televízió híradó, a húsvéti televízió híradó úgy kezdődik, hogy feltámadott. Egy televízió híradónak nem így kell kezdődni, akkor úgy kell kezdődnie, hogy Szarajevóba lelőtték a trónörököst. Így kezdődik egy tévéhíradó. Az, hogy feltámadott vagy nem feltámadott, az nekem ne az a csópos szájú, lefestett hajú szöszi mondja nekem a híradóba. Ez így nincs rendben. Most ez is egy ilyen processzus, hogy ezt megtaláljuk, hogy is van a nyilvánosságnak, mi is az, mi lesz majd az egyházzal, mi az egyház nagyon fontos szerepe egy társadalomban, milyen tanítási vagy milyen lelki ügyletekkel kell foglalkozzék, ehhez milyenek legyenek a feltételek, és nem tudom micsoda. Ez is olyan nyögvenyelősen megy, amilyen nyögvenyelősen minden.
A családi életben ez egy fontos dolog?
Hát persze, persze. Tehát már csak az, hogy mindig el kell zavarni hittanra őket, ugye. Igen, ez jelent mindenféle hagyományt. Ez nagyon érdekes, tehát ugye ha valaki katolikus, akkor az tudja, hogy egy katolikus családban mi zajlik bizonyos napokon. Most ez jelent egy virtuális közösséget. Ez most nagyon, nagyon furcsa is olykor ezt a tényt beletenni egy politikai raszterbe, és látni, hogy bizony nagyon sok olyan ember van, akit így módon közel érzek magamhoz, mert tudom, hogy milyen. És amit mond, az meg nagyon idegen. És fordítva, emberek vannak, akiknek nem, hogy így fejezem, nem tudom a szagát, nem tudom, hogy milyenek, mert nem tudok semmit róluk, csak hallom, hogy mit mond, és avval egyet értek. Vagy mondjuk nem idegen számomra.
Köszönöm, hogy beszélgetettünk.
Én is köszönöm.
Portré műsorunkat 1992. november 22-én hallhatták a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Semmi művészet. Részletek Eszterházy Péter könyvéből. Felolvassa Takács Katalin és Seres Zoltán.
Ármány, szerelem, lesszabály.
Futballozni, kisfiam. Isten dicsőségére, a hazaüdvére és saját kedvedre kelletik. Ebben a sorrendben. Ez a minőség föltétele. Hirtelen nem is tudnék mondani valamit, amire ez ne volna igaz. Akkor is, ha nincs Isten, és fütyülünk a hazára.
Nádas új nagy regényében éppenséggel van elég halott. Élet és halott. Időnként határozottan elégtételt érzek, ha látni vélem, milyen reménytelen valamimet más nyelvre átültetni. Hogy ez a valami képtelen kimászni a magyar nyelvből. Ez kevésbé hazafias érzés, inkább puszta hiúság. Hangerjen hiúság.
Maga igénytelen érzelmű. Te igénytelen érzelmű vagy.
Ki a főhős?
Sose fogok meghalni.
Mint ha azt kérdezné, sose hagysz békén. Sose. Vagy fordítva?
Ígérd meg, hogy nem érsz többet rólam.
Ilyet nem lehet megígérni.
De nem élhetek örökké.
Milyen fények? Ez igaz.
Esti.
De fütyülök rá.
Kisfiam. Esti. Anya nem elég a magány ellen. Egy anya sose elég, fiacskám. Bár elég lenne.
Undor, félelem és kíváncsiság, vágy. Arra vágytam, hogy legyen a közelemben. Hogy csak úgy beszéljen. Vagy másképpen becézést, ringatást vártam volna az élettől. Tőled. És úgy beszélsz az írásaimról, mindegy, beszélj, hogy jól esik.
Ide figyelj, kisfiam, mondom neki.
Sose fogja fölfogni, mennyire rühellem ezt a kisfiamot. Miért nem látja, mennyire nevetséges egy majdnem 60 éves embert kisfiamnak szólítani? Azt hiszi, annyira jól esik, hogy nem érdekel a nevetségesség. De nem esik jól, mert nem hangzik valóságosnak. Szerep anya anyát játszik.
Ki a főhős?
Mindig ilyen gőgös maradt. Vagy nem is gőgös, hanem büszke. Vagy a kettő között. Öntelt. Hiú. Mégis inkább hegyke. Kényes. Legényes. Na ja. Miért kell mindenhez megjegyzést fűznie? Miért nem lehet egyszerűen szépnek találni, és érzelmesen? Igenis, érzelmesen elfogadni, hogy egy öreg asszony azt mondja egy nála fiatalabb öregembernek, hogy édes kisfiam. Most meg pityereg. Semmi tartás.
És úgy beszélsz az írásaimról, mindegy, beszélj, hogy jól esik. Arca akár egy üres futballpálya. Edzés után. Erős, hajtós, vesztes mérkőzés után. Milyen fények?
Esti, kisfiam, esti.
Anyám, már mondtam, nincsen szükségem az őszinteségére. És tessék kimenni a szobámból.
De hát kisfiam, ez az én szobám.
Értem, igen, valóban, tényleg, rendben, akkor viszont én tessem kimenni, de azonnal.
Egyedül vagy, kisfiam?
Illúziótlanság, szomorúság, a kétségbe esés szépsége, irónia. Egy anya alakú semmi hajolt az ágyam fölé, majd homlokon csókolt, mint a nagyanyám.
Az anyának és a fiúnak?
Erre a mondatra riadtam, erre a rikoltásra, amely egyszerre hangzott győzelemittasan és rezignáltan, követelőzően, de leginkább akaratosan, egyszer mind önzetlenül, mint egy fohász. A hangot jól ismertem. Ágyban feküdtem, ahogy a költő mondja, párnák közt, de mégis marciálisan, mintha lőtt sem.
Ki a főhős?
Többször tűnődtem már azon, hogy az úgynevezett mai magyar prózában miért olyan nehéz elképzelni, hogy valakit lelőjenek. Lassan már élmények is volnának a lövöldözéshez. Állítólag a 90-es években az ukrán meg az albán maffia harcolt Budapesten, vagy Budapestért. Mit tudnak az albánok, amit mi nem? Ha az ukránokat oroszoknak tekintjük, azokat meg kommunistáknak, akkor azokról könnyű bármi rosszat feltételezni. De hogy Bartók és Puskás népe ne tudjon önerőből kiállítani egy kisebb fajta maffiát, azt azért furcsálom. Vagy van nekünk is csak szerények, és már beépültek az európai struktúrákba. Bár miért nem az albánok jöttek belénk? Puskást még el is lehetne képzelni egy baromi nagy magnummal. Azt hiszem, anyám volt az egyetlen, aki Ferencnek és nem öcsének szólította. Bartók már keményebb dió. Becsuktam, visszacsuktam a szemem. Az operációtól, attól, hogy belevágtak a húsomba, hogy megbontottak egy bontott csirke csodálatos élete, hogy megszeleteltek, elfáradtam. Kinyitottam a szemem. Külön szobát kaptam, ami jó, de el is zárt mindenkitől. A folyosóról időnként titokzatos hangokat lehetett hallani. Meg egy tisztán kivehető női kacagást, mintha mellettem állna az a nő, a kacagó. Ez volt a legzavaróbb, felbolygatóbb. Az anyám állt az ajtóban, se bent, se kint Emma nővérrel, és mintha beszélgettek volna. Emma nővér szigorú volt, barátságtalan, és nagyon bíztam benne. Ma kivesszük a varratokat, mondta egyik nap reggel.
Ki a főhős?
Kint esett a hó, mint egy mesében, akkora pelyhekben. Mikor? Egyszer csak válaszolt, és nézett rám, mint akit meglepett, amit mondott. Fog fájni? Csak, mint a szex. Láttam a zárt arcán, hogy ha most bármi kétértelműséget megengedek magamnak, akkor pofon üt, vagy nem, de lelő, minden esetre elégtételt vesz. Anyám megengedte magának, még mindig, vagyis már örökre.
Nem mondd velem kapcsolatban, hogy
sárga turbánját vegye föl. Azt a darabot, amely közvetlenül mutatja úgynevezett úrinő voltát. Noha már nem az úrinőt játszotta, már azt hiszem, nem játszott, nem játszik semmit. Már nagyon öreg asszony, hiszen mindjárt 90. De mégis nem csak egy öreg asszony volt, hihetetlen energiákkal, s egy vad sárga kalappal, hanem azt azért jelezte, hogy ez az öreg asszony nagy valószínűséggel úriasszony volt. Időnként talán dáma. A 20. század második fele Kelet-Európában nem kedvez a dámáknak, és anyám ezt olyan nagyon nem sajnálta. De azért mindig gyanítatta ebben a titkos, nem hivatalos időben, hogy ő többek közt az is dáma, ekként tartotta nyilván magát. A kalap alapját, ez csak véletlenül lett rémes elnézést, egy filcforma Billy, mondaná az érzéketlen magyar férfi képezte, arra lett rádolgozva a turbánosság. A Kígyó utcában vette anyám, a belvárosban, a Bozsiknál.
Cucukám, nézzen rám! Ez így nem mehet tovább. Úgy festek, mint egy négy gyerekes, lesrapált keresztény anya.
Ugyan, Lilike néni.
Ide figyeljen, fiam, 50 éves vagyok, ne nénizzen, Bozsik bácsi. Valami vad dolog kellene temperált árfekvésben, édes cucu.
És akkor a százszoros válogatott kitalálta ezt a turbanoid örök darabot. Ha nem tesz be, vagy még inkább keresztbe Szent Istvánnal a kereszténység, nyilván kedves lova helyett ezt temetnék majd mellé, hűturbánját. Közhely, de a közhelyek igazak. Az ember az anyja mellett újra gyerek lesz. A kórházi ágyban meg úgyis kortalan lesz az ember. Tárgy. Évszámozás nélkül. Nincs semmi. Csak az ágy. A szoba vécé. Emma nővér. Ezek. És az anyám.
Mert tudja, kedvesem, egy anya az örökké anya. És a gyereke az örökké gyerek. Az anyának és a fiúnak ez a sorsa.
A tanár úr azért már nem gyerek, mondta Emma nővér.
Te jó Isten! Tanár úrnak szólítják a fiamat? Micsoda világ!
Anyám legyintett. Lehúnytam a szemem.
Mintha áram ütött volna meg, szinte hallottam a cikkanó izom pengését a bal combomban hátul. Egész testemben kifeszültem, és elöntött az izzadság. Ha ez nem olyan, mintha orvul belém lőttek volna, akkor nem tudom mi. A legutóbbi könyvemben van egy jelenet, amelyben halálos ágyán fekvő anyámnak magyarázom a lesszabályt. Szeme csukva, ám lehet látni, hogy nem alszik. Mindazonáltal nem is halott, ezt is lehet látni. Benne még a lélek, de valami
nem
már...
Nem mondd velem kapcsolatban, hogy már...
Már végérvényesen megváltozott. Anyám úton van. Nem esik jól ránézni, és nem lehet nem ránézni. Az arányok változtak meg. Eredendően nem akartam megszólalni, mert nem volt mit mondani. Ebben a vacak csöndben az anyámat, a testét életben tartó gépek szörcsögésében eszembe ötlött a nevetése. Anyám ritkánál is ritkább nevetése. A húgommal, vagyis pontosabban azon két öcsémmel, akikből a regényekben többnyire húg lesz, időről időre anyámon teszteltük azt a macsó előítéletet, mely szerint a női agy, mint olyan, képtelen fölfogni a futball les szabályát. Igyekeztünk beléverni, mint hiába. Ilyenkor nevetett, vagy inkább kuncogott, már-már vihogott, hogy ő ezt nem érti. Simogattam a paplant, akkor ez most az utolsó alkalom, hogy megértessük vele de facto a végső pillanatban ezt a rohadék les szabályt. Nem szégyeltem magam, hanem mormolni kezdtem neki, mint egy imát az üresnek deklarált égbe. Nem szerettem volna, hogy teljesen felkészületlenül lépjen égi bírája elé. Ott állna szegény anyám két bodor felhő között, ácsorogna, nézelődne, egy laza edzőmeccs lenne mondjuk az angyalok és a regényírók közt. Az Úristen, még be sem lettek egymásnak mutatva, sőt, nem is köszöntek, kérdőn anyámra pillant, ezt nagyon tudja az Úr, kérdőn pillantani. Nos, asszonyom, les volt ez, vagy kuglóf? Lefordíthatatlan szójáték, mely vakmerően feltételezi, hogy az Isten magyar. De miért épp az Isten ne volna magyar, ha az összes amerikai atomtudós az? Vagy nem magyar, csak magyarul beszél? Lehet, hogy kizárólag a mamámmal beszél magyarul udvariasságból. Állna anyám ott, mint bálám szamara, ezt nem szerettem volna, majd komoly talanul kuncogni kezdene.
Édes Istenem!
Mondaná anyám az Úrnak, aki nem mindig látszik, hogy van humorérzéke, ebben az esetben igaza is volna, a les nem gyerekjáték.
Édes Istenem, hát beszéljünk másról. Oly tágas a világ mindenség.
Ezt nem szerettem volna. A szó halasztás is tőle van. Persze, mi nem, az anyanyelvemen írok. Emma nővérnek is ezt mondta.
Tudja, kedvesem, a fiam nagy előszeretettel halaszt meg időről időre.
A halál, vagy maradjunk hálára kötelezetten anyám szavánál, a halasztás termékeny írói ötletnek bizonyult. Sikerült elérnem, hogy úgy tűnjék nekem föl, mintha tényleg meghalt volna az anyám, és ez alkotás lélektani szempontból előnyös.
Nélkülem azért nem ment volna ilyen flottul, kisfiam, nem de? Örülök, hogy az úgynevezett halálommal segítettem a karriered.
Ával, mint taxi. Örültem, hogy örül, de azért húzogattam a számszélét, mikor azt olvashattam, hogy anyámnak állítottam a könyvel emlékművet, vagy hogy a személyes fájdalom öntött itten bravúros irodalmi formát. Milyen anya? Milyen fájdalom? Horkantam föl.
Hogy milyen anya? Anya csak egy van, kisfiam. Látod, azt írják, végre megkomolyodtál, hogy én súlyt adok a könyvednek, és már nem csak játszol, nem csak szavaid vannak, hanem anyád is van. És egyél egy falatot.
Nem eszek.
Eszem.
Mindegy. És te is csak szóból vagy.
Hát erről most ne cseréljünk eszmét, kisfiam.
Rendben. Anyám volt az első anya az életemben, okkal hihettem, hogy ilyenek az anyák. Maminak szólítjuk őket. Meleg a nyakuk, meg a válluk, ahová fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a nap. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. Így kezdődik a nap. Puszit adnak, erre ébredünk. Apánk távoli szobákban más angyalokkal tárgyal. Aztán az anyák olyanok, hogy este mesét mondanak. A mese szép, víg, tanulságos történet, amely valóságos. Igaz?
Így is lehet mondani, kisfiam. Valamint kizárólag a futballról szól.
A mesék nagy része egy Puskás nevű futballistáról szól, aki alacsony sorból származott, elment világot látni, és aztán ő lett a világ királya. Anyám számára minden titokzatosnak mutatkozott. Még én is. Azt szerette volna, hogy nagy futballista váljék belőlem.
Leírtam neked, kisfiam, egy mondatba. Jegyezd meg. Ezt már nem akarom pontosabban megírni. Les az, amit a bíró megad.
Nálunk sok minden fordítva történt. Anyánkkal jártunk meccsre, apánk feküdt nem egyszer a hátsó, lesötétített szobában gyötrő fejfájással. Ő kizárólag a teniszt tekintette labdajátéknak. Valami történt apánkkal a háború után, de hogy mi, azt nem tudtuk, és nem is érdekelt különösebben. Hogy belehalt apám, ha él. Azt tudtuk, hogy iszik, illetve inni sosem láttuk, de mindig be volt szíva. Nem nagyon, nem botrányosan, de folyton csillogott a szeme. Ez sem zavart minket, meg az őt körülvevő alkohol szag se. Mutatis mutandis, olyan lehetett ez nekünk, mint a Sztálin lányának apácska bensőséges dohányillata. Apánk mintha mindig sírt és mosolygott volna. Sírt és mosolygott és kunyerált volna. Ez sem zavart. Nem ismertünk másféle apát, lásd anya. Nekünk ez megfelelt. Az sem zavart, hogy nem értettem, mit akar, hogy mit is kér, és így nem tudtam adni neki semmit. Nem volt, nincs lelkifordulásom. Kisgyerek korunkban szinte mindig lehetett apánkkal beszélni. Később egyre rövidebbek lettek a kommunikatív periódusok. A végére elcsöndesedett az élete, kómaszerű heteket váltottak, alig élénkebbek. De lett egy friss, új szokása. Állandóan beszélt. Mindenhez fűzött nem magyarázatot, értelmezést vagy véleményt, hanem szót. Mindent teliragasztott szóval. Lassan egy évtizede már, hogy meghalt. Akkor vettük anyánknak ezt a mostani lakást, a bulvár lenti, Dunához közeleső végén. Kicsit több a szúnyog, mint gondoltuk. Apám nehéz, szerencsétlen élete könnyen és szerencsésen ért véget. Egész élete során szörnyű súlyokat cipelt, hogy aztán teljesen súlytalanná váljék. Meghalt betegség nélkül, fájdalom nélkül, a test megaláztatása és a lélek maró magánya nélkül. Egy pillanat alatt. Belealudt az örök létbe. Tudta, várják. Valamit ebédelt, felhajtott egy pohárka bort, magára terített egy kötött piros takarót, most én használom délutáni szundihoz, oldalt fekve maga alá húzta a térdeit, akár egy kisgyerek, és rögvest aludt is. Ezt a képességet nagy adomány bizonyosan tőle örököltem, hogy aztán alig egy órával később az angyalai közt ébredjen, akiket jól ismert. Azok is őt, hiszen az utolsó másfél évtizedét velük töltötte nyugalomban, égi harmóniában, hogy rászaladt a tollam. Egyre közelebb az Úrhoz, így képzelem szegénykének a sorsát. Álltunk apánk halottas ágyánál. Az a piros, kötött takaró borította még. Ellenpontként szívesen jól esne színezném, ahogyan az ávósok félholtra verték apámat ott, a születésem környékén, bár fölteszem attól mégiscsak függetlenül, módszeresen. Érezték, hogy igazuk van, ha ütés közben nem gondolták is végig a társadalmi és történelmi összefüggéseket, amelyek közvetlenül ugyan nem bizonyították-e konkrét eljárás szükségességét, de valamilyen eljárás egészen biztosan igényeltetett. Nem mindig a verőlegények vertek, hanem hát az, aki éppen kéznél volt. Amiképpen a talp gumibot általi verése, azonképpen a bokák bakancsi rugdosása nevezhető általánosnak és logikusnak. A bakancs jobb, mint a csizma, de a csizma se rossz. Nehezen összehasonlítható a csizmával az utcai cipő. Az utcai cipőt a rendőrautó sofőrje viselte, őszintén utálta, amit csinált, de nem akart föltűnni a passzivitásával. Elég bajt okozott neki, hogy környezetében sokan emlékeztek úgy a családjára, mint templomba járó vallásos emberekre. Természetesen ebben mostanra szakított. Ettől rosszul érezte magát, elővigyázatosságból magában mormolva sem imádkozott, de azért beszélt az Istenével, szavak nélkül. Nem voltak jó beszélgetések, úgy érezte, védekeznie kell, magyarázkodnia. Az Isten meghallgatott. Több megértést várt volna tőle a kurva életbe. Hát hiszen láthatja, mi van, micsoda állatok ezek. Egyébként meg ki a faszom a mindenható? Bocsánat, de akkor is. 1956-ban disszidált Ausztráliába. A Sydney Magyar Futballklubban játszott. Egy biztos ember a középpályáról. Olyan, mintha vicc volna. A természet és a nyelv és a történelem közös, igazán nívótlan dzsókja. Első osztályú rúgó technikával rendelkezett. Telirüsztel, minden nehézség nélkül adta a tért ölelő keresztlabdákat.
Imádkozzatok el egy miatyánkot.
Anyánk kissé úgy viselkedett, mintha rossz jegyet hoztunk volna az iskolából. Most gondoltam először a mi atyánk imádkozásakor, hogy talán a mi apánk volna a mennyekben. Az ő neve szenteltetne meg. Az ő országa jönne, ha el. Az ő akarata lenne, ha meg. Mintha nem is lett volna akarata. Történt, ami történt. Kastélyok, ávósok, fiak, feleség, angyalok, ő megsodródott. Előttük, utánuk, helyettük, a mennyben, a földön. Ő szerezte meg a mindennapi kenyerünket, az egész életét végig dolgozta, mint a barom. Mintha mi sem történt volna. Bocsásd meg, apánk, a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátjuk a tieidet. És ne vigy minket kísértésbe. Ne szabadíts meg a gonosztól. Legközelebb apámat anyámhoz akkor láttam, amikor apám egy medgyet vagy cseresznyét dugott anyám szájába, aki úgy zihált, szuszogott, morgott, mint egy állat. Kevéske nyál folyt az ajkán.
Egyedül vagy, kisfiam?
Miként apám a lesötétített szobában, azon kép anyám a gyárban. Ezt akarom előbb elmondani, és csak utána a család sorsában puskás közbenjárására bekövetkezett mesés változásokat, melyek után anyám a farkasvölgyi fonóban, vagy, ahogy a környéken hívták, a fofóban helyezkedett el.
Nem elhelyezkedtem, kisfiam, hanem elfoglaltam a gyárat.
Anyám gyári karrierje mintegy együtt ívelt a szocializmussal.
Íveltünk, kisfiam, ennél jobb szót keresve sem találnál. Íveltünk.
Amikor ez a szocialistának nevezett rendszer felfogta, nyögvenyelősen elismerte, hogy létezik pénz. Ha pénz, mint olyan, akkor vonakodva azt is tudomásul vette, hogy a táboron kívül is van egy világ. Arról, hogy ott lehetséges-e élet, nem nyilatkozott, ugyanolyan többértelműen hallgatott, ha nem is megengedve, de eltűrve a különféle hallgatásokat, amiként a halál utáni élet taglalásának kérdésében. A fofó is felfedezte magának a nyugatot, konkrétan Franciaországot, mert a Vizi Laci bátyja, a Vizi Feri disszidált Franciaországba, és ott megszedte magát. Gyáros lett. Vízi Laci tehetséges centerhalf volt, csak valami pajzsmirigy dologtól úgy elhízott, hogy 30 éves korára olyan kövér lett, mint a korabeli karikatúrákon az amerikai kapitalista. És majdnem ő lett 55-ben a gyárigazgató, mert belépett a pártba. Nagy Imre szárny, stb. Okos fiú volt, repült felfelé a ranglétrán, ám még mielőtt becsvágy, képesség és ravasság és a kelleténél talán tényleg nem több sunyiság örömódaszerűen egyesült volna a gyárigazgatói szék elfoglalásába, kitört a forradalom, és Vízi Ferit elkapta a szabadság enyhe mámora. Olyan forradalmár lett, mint annak a rendje. Megérezte, hogy nem sokszor lesz majd alkalma az életben forradalmárnak lenni, amikor is nincsenek hétköznapok, az örök világosság fényeskedik nékünk, aztán mégis életben vagyunk. Minden, amihez közünk van, jó. Nincs szükség arra mindennapos, aprólékos erőfeszítést követelő mérlegelésre, hogy közülünk ki milyen. Mert mi vagyunk a jók. Mi vagyunk az ország. Olyanok vagyunk, mint Petőfi Sándor. Hát a Feri egy kicsit kövérebb, ténykérdés, de részletkérdés. Olyan, mintha egy nagy és zseniális futballcsapat volnánk, ahol ugyan te vagy, de csak a min keresztül vagy te. És ebben nincs semmi konfliktus. Nincs semmi a nagy nemzeti szőnyeg alá söpörve. A nemzet ugyan mindent kér most tőled, de semmi olyat, amit te magad nem akarnál. Nem föláldozod magad, hanem egyszerűen élsz. Föléled magad. Mint hogy azonban a magyar forradalmak, a magyar hagyományoknak megfelelően vesztes forradalmak, így ez is az lett. Vízi Feri pedig, miután végigment az üres gyárudvaron, üresen, mert hiába jöttek vele szembe, senki nem állt megbeszélgetni, köszönésük is a mormolásnak egy bármikor letagadható kínos változata, üres a gyárudvar, üres minden, üres az ország, gondolta.
Azelőtt sosem gondolt az országra, főleg a 16-osra gondolt, mert fejben állandóan szabadrugásokat rúgott, és edzésen aztán lepróbálta őket kisfiam.
Nagyon is látszott, hogy Kertész Sasa szervezi az új világot, Vízi Feri tehát odaállt Sasa elé, a gyár első kis titkára elé, azzal az egyszerű, tiszta szándékkal, hogy mind közönségesen bemos neki egyet, de aztán mégsem. Illetve az egyik verzió szerint kiköpött előtte, és ez a köpet hányadékos kifejező erejében előre elmondott szinte mindent arról a megrohadt jövőről, amiben aztán mégis lehetett élni.
Élni, kisfiam, mindig lehet. Mert kell.
A másik verzió szerint Vízi Feri nem csinált semmit, mintha tévedésből nyitott volna be ide, azonnal megfordult, ott hagyta az új idők emberét, Sasát, az üres gyárudvart, mindent, a családját, az országot, és disszidált. Halván, hogy Vízi Laci bátyja Lyonban gyáros lett, Sasa felvette ezt a szálat, a Kádár rendszert direkt neki teremtették.
De ki? Kisfiam, de ki?
Pontosan ismerte azokat a határokat, amelyeket nem lehetett ismerni. Jól járt a vállalatvezetés, buli túra Lyonba, jól járt a gyár, mert ha lassabban is, mint a túrák, de beindult az üzlet, deviza nulla összegű, elvtársak. Ekkor kezdett anyám is ívelni. Tulajdonképpen eddig is ívelt, de nem a munkája révén, hanem anyám úgy ultizott, ahogy Ottlik Géza bridgezett. Csak az a bibi, az ábrázolás szempontjából, hogy nem tudom, hogyan bridgezett Ottlik. Így hiányzik az a jelenet, ahogy egy májusi napon anyám áttört a portán, hogy jelentkezzék a személyzetisnél, ám eltévesztett az emeletet és a pártirodán kötött ki. Tényleg, akár egy hajó, a varázsos, nehéz tengeri ködben, mert csak úgy gomolygott a szobában a sűrű cigarettafüst. Férfiak kártyáztak. Az üzemi négyszög. A párt képviselője, a szakszervezeté, a kiszé és még valaki. Észre sem vették anyámat, aki odállt mögéjük kibicelni, és amikor megérintette a pártitkár vállát...
Ne! Várjon maga azzal a 40-100 ultimóval!
Nem ezt mondta, csak jelzem a szöveget. Akkor azt hitték ezek a férfiak, hogy egy angyal szállt le közéjük. A továbbiakban ebben a státuszban szerepelt anyám. Hiába dolgozott amúgy a legszürkébb adminisztrátori beosztásban, és még heti rendszerességgel le is fosztotta őket. Természetesen ő is azt a kitüntetést kapta, amelyet Magyarországon ezek az elhízott, izzadt, ingújra vetkezett férfi közösségek adni tudtak. Lilike, Vegye úgy, hogy maga fiúsítva van. És anyám úgy vette. A beinduló francia vonal őt is kiemelte. Az anyám úgy beszélt franciául, ahogyan az apám a regényeimben, ha épp franciául beszélt, szóval anyanyelvi szinten.
Nem, kisfiam, a franciáknál nincs anyanyelvi szint. Annyira finnyásak, annyira gőgösen önteltek, nem is a nyelvtudásra, hanem magára a francia nyelvre, mint olyanra, hogy franciául még a franciák sem beszélnek anyanyelvi szinten, mintha a franciáknak nem lenne anyjuk.
Akkor már Kerté Sasa volt a totum factum, a futballal együtt lekopott róla a Sasa, Lajos lett, majd lassan Lajos bácsi. Hozzá lett anyám beosztva. Anyám tolmácsolt, ha jöttek a Viziferi emberei Lyonból. Végig beszélte franciául anyám a 60-as, 70-es éveket.
Kisfiam, franciául még az elvtárs is elviselhető hangzott.
Úgy bújt a francia nyelvbe, mint egy bunkerbe. Ha kijött a franciából, belement a futballba. Úgy is lehet mondani, hogy anyám egy egész életen át menekült. És úgy is lehet mondani, hogy állandóan boldog volt. 1990 után a gyárat privatizált egy francia cég, nem a Viziferié, de nem csinált semmit, leépítette, miközben mindenki azt hitte, hogy a francia privatizálás nem csupán előnyös és szükségszerű, hanem egyenesen intelligens, felelős és szerencsés lépés. Csak hát nem ismerték a tőke vadállati természetét. A tőke nem ismer kegyelmet, prédikálta Kertész Lajos, aki igen aktívan vett részt a privatizációban. Kivette a részét, illetve azt a részt, amit kivett, nevezzük az övének. Nem is olyan régen arra sétáltam anyámmal, noha nem szeretek vele gyakran sétálni, pontosabban vele szabad levegőn tartózkodni nem szeretek. Szobában erőteljesebbnek látszik.
Ne andalok, kisfiam! Sétálj!
A gyár felé kanyarodtunk.
Itt volt a gyár.
Számolgatta a lépéseket.
Nehéz eligazodni. Menjünk, kisfiam. Nem találom. Ma nincs edzés, ma kell menni.
Máskor mindig engem kezdett először öltöztetni. Most azonban azonnal a fürdőszobába rontott. Be sem csukta maga után az ajtót. Végignézhettem az egész átváltozási csiribícsiribát. Legfőképpen a rúzsozási csücsörre emlékszem, mert olyankor anyám, mint egy másik világból jött volna. És az egymáson elpattanó ajkak hangja akár egy elegáns pezsgő pukkanás. És a koralszoknya. És a kalap. Kalap le.
Mindig elfelejtem, hogy proletár diktatúrában élünk.
Kalap föl.
De hát végül mégiscsak egy férfihoz megyek.
Kalap le.
Viszont a Magyar Népköztársaság tisztjéhez.
Kalap föl.
Nincs ennek jelentősége. Egy kalap ide vagy oda, akkor inkább legyek szép.
Régről leginkább ez maradt meg anyámból. A szépsége. Konkrétan egy. Ahogy lendületesen lép, lendül a szoknyája, és hosszú, elegáns kreol lábszára kivillan. Kettő. Ezek az ívek. Ezek az árnyékos kalapok. Mint egy filmből.
Egyedül vagy, kisfiam?
Most is szoktam titokban nézegetni a lábát. Még mindig látványos. Csak a bőr szárazabb, pikkelyesebb. Apámból pedig az maradt meg, ahogy fekszik napközben az ágyában, az elmaradhatatlan Harris tweed zakóban. Oldalt, lábát felhúzva, akár egy kisgyerek. Nem tudok elszakadni ettől a képtől, ez a helyzet. Hogy azt nem mondjam, ez az igazság. Bocsásd meg, apánk, a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátjuk a tiédet, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Tweedben is lett temetve. Lilike, hát maga az, szaladt le Puskás Ferenc, az aranycsapat legfényesebb gyémántja.
Ebben nincs semmi irónia, kisfiam. Akkora lett kész az aranycsapat.
Úgy beszélt, mint a nagyurak, csak magára figyelt. Ide mindenhova cédula kell. Kilépő, belépő, átlépő, fellépő, még szerencse Lilike, hogy annyi cédulát állítok ki, amennyit csak akarok.
Tudom, tudom, Ferenc.
Puskás elpirult. Még gyerekkorából ismerte az anyámat, aki jó 10 évvel volt idősebb nála. Egy kispesti grundon találkoztak először, anyám leendő sógorához igyekezett, amikor szó szerint földbe gyökerezett a lába, kis kamaszok fociztak, köztük Puskás és Bozsik. És anyám azonnal tudta, hogy a világ csodáját látja most. Bozsik egyszerre csak megállította a rüsztjén a labdát, kicsit fölmutatta többieknek, íme az én szeretett labdám, akiben kedvem tellik, és így szólt: ez puha.
Rongylabdával játszottak, jobban mondva, kisfiam, harisnyalabdával. Elképzelheted, mennyit rögtek ezen cucuék. Várjanak csak az urak, de először forduljanak el.
Elfordultak mind, ekkor anyám kipattintotta a harisnyakötő csatját, lesodorta már megénekelt sudár lábairól sejem harisnyát. Amikor megfordultak, anyám Bozsik felé nyújtotta a harisnyáját.
Ha ezt még hozzáteszik, talán nem lesz puha.
Innen a Puskásék ronylabdájában landoló 2 sejem harisnyától indult anyám egyik története. Semmihez nem fűzte őt annyi szenvedély, mint a futballhoz. Mindent tudott. Az eredményeket visszamenőleg, és nem csak a nagyokét, anyámat a játék, mint olyan foglalkoztatta. A játszás maga.
Nem igaz, kisfiam, hogy a futballt fejjel játsszák, és nem igaz, hogy lábbal játsszák.
Sosem szállt el a szép lelkek metaforákkal festett égboltja felé. 2 lábbal állt a földön, a 16-os vonalának meghosszabbításában. De hogy mégis megengedjek...
Ne engedj meg, kisfiam!
Hogy mégis megengedjek egy kicses fénypászmát az előbb említett égbolt felől, a földön áll, mégis a föld fölött lebeg kicsit. Én úgy 20 centiméterre taksálom. Talán az angyaloknak lehet ilyen kettős természetük.
Ferenc, kérni szeretnék magától valamit.
Bármit, Lilike, bármit. Se anyám, se Puskás nem hazudott még annyit, mint ezen az ócska kelet-európai délelőttön. Anyám vampban nyomatta, Puskás pedig úgy csinált, mintha tényleg volna a világon valami a futballon kívül, amit ő komolyan vesz, nem volt. Az irodában anyám kivett a kocsiból, pajsként tartott maga elé, aztán letett. Már tudtam járni. Az úgynevezett személyes rokon szemben túl, anyám és Puskás a futballhoz való viszonyukban sokban hasonlítottak egymásra, ez adta barátságuk szolíd alapját. Puskás is tudta, hogy létezik a pályán túli világ, de úgy tett, mintha nem tudná. Anyám is tudta, de ő is, valamelyest Puskáshoz hasonlóan, megpróbált mindenből futballpályát kreálni, és őt is ez mozgatta. Nem a játékos kedve, nem is a kalandos alaptermészete, hanem a muszáj. Muszáj valamit tenni, mert állandóan nem lehet félelemben élni. Nem lehet.
Élni, kisfiam, mindig lehet, mert kell.
Anyám azt akarta elérni, hogy ne telepítsenek minket ki.
Ferenc, csak olyat ígérjen meg, amit meg tud tartani.
Nem probléma, Lilike. A főnök, Farkas Mihály vezérezredes, tudniillik, az ávósoknak is a főnöke, egyébként is megőrül a futballért. A kezünkből eszik.
Csak vigyázzon. Ravaszabbak ezek, mint látszanak.
Nálam, édes kisasszony, nálam ravaszabb. Maga kér, és vegye úgy, hogy el van intézve. Tényleg el is lett. A kitelepítést megúsztuk. Anyám nem szerette a futballos könyvemet, sőt, általában a futballról szólókat sem.
Ígérd meg, hogy nem érsz többet rólam.
Ilyet nem lehet megígérni.
De nem élhetek örökké.
Ez igaz, de fütyülök rá. Ha csak tehettem, együtt ebédeltem vele. Ez így megy 1980 óta. Évente legalább 300-szor. Az 27x300. Az 8100 alkalom. Legalább 2 óra. Az 16200 óra. Azért ez már valami. És ehhez még jönnek mindenféle más alkalmak. Meg mikor csak úgy rá gondolok.
Egyedül vagy, kisfiam?
Ilyenkor is átsétálhatnék hozzá, negyed órára lakik tőlem, de nem. Szívesebben nézegettem a fényképét. Anyám a bulvár másik alsó végén lakik, első emelet, lift nincs. Fölfogadtunk egy asszonyt Erdélyből, most ez a divat. Főz rá, bevásárol, mosdatja. Beszélgetne is vele, ha anyácskám hajlandó volna. Anyám ragaszkodott az emelethez.
Bárki beugorhat az ablakon.
De hát kicsoda ugrana?
Mondom, bárki.
Úgy nézett rám akár egy anyagyilkosra. Egyébként jó irányban próbálkozott. Akkoriban, jó 25 éve, mindenen veszekedtünk. Pontosabban, szinte minden veszekedésbe torkollott. Akkor kezdett anyám öregedni, illetve én akkor vettem ezt észre, azt, hogy az öregség árnyéka vetül rá. Nem is árnyék, köd. Nyírkos, szitálló köd. Nyálkás, súlyos szürkeség, amelyben alig ismertem rá. Minden porcikája idegesített, még a szaga is, mert új szaga lett, mint a szánt szándékkal megváltoztatta volna a szagát. És a fájdalmai is, amelyekben azért nem kételkedtem, csupán a bosszantásomra vannak.
Lüktet, kisfiam, a lábam. Meglátod, a végén még le kell vágni.
Amire én őrjöngeni kezdtem, bár kétségtelenül csúnyán kék lett, vörös lett a lába feje, kék, sárga, vörhenyes, fénylői, száraz pikkelyek azon a gyönyörű rüstön.
A rüstömet nézed?
A rüstödet.
Szép, nem?
Szép. Ahogy elmúlt 70, kiment belőlünk a feszültség, valahogy beletalált az öregségbe, megtalálta a saját öregségét, vagyis visszatalált az életébe. Én se görcsöltem annyit, hogy már megint milyen újdonsággal traktál, önmaga milyen új verziójával. Óvatosan újra kellett ismerkednem ebben az öreg asszonnyal, az anyámmal. És ezt nagyon szerettem, ezt a kisé aláaknázott, mert szeszélyes új viszonyt. Legfeljebb a szépen fejlődő anyakomplexusomat sajnáltam, de hát fogad fog ért. Azt, hogy az anyámmal együtt öregedhetek, azt az ég nagy ajándékának tartom. Mintha megjutalmazott volna az Úristen. Lehet, hogy akkor valamit mégis jól csináltam. Anyám növekvő kritikával figyelt az öregedésére, sőt, öregedésünkre vonatkozó újongásomat.
Kisfiam,
mondta aztán egy szép napon lágyan, amelyben nem ismerhettem még föl a vihar előjelét. Annyira szerettem, egyre jobban szerettem, ha így szólított. Semmi nevetségeset nem találtam benne. Kizengettem hosszan magamban a kisfiamot.
Kisfiam.
Miközben leereszkedtem mellé a régi családi fotőjébe.
Elképeszt, kisfiam. Újra és újra elképeszt, mennyire elfelejted. Napról napra, óráról órára, mintha szándékosan elfelejtenéd, hogy öreg vagyok. Megöregedtem, megöregedtek a sejtjeim, kisfiam. Én azt szeretem, ha már nem történik semmi. Ha üres a nap. Ennek ellentmond, de alig, hogy boldog vagyok, ha látlak. És meg végre, az ember sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy látszik. Ez az öregség, ez a nem látható, ez sokkal rosszabb. Állandóan be kéne pisilnem, hogy világosan értsd a helyzetem. Így megy ez, emlékszel? Kurt Vonnegut junior. Nyálat áról nem letörölni, testnedveket szivárogtatni, saját gyereket hol megismerni, hol nem, botrányt okozni szóval, cselekedettel és mulasztással, hirtelen ötlettel mesztelenül kiállni a lodzsára, üvölteni, hogy én vagyok a híres írhó anyja. Taknyosan zokogni, hogy mindenkinek világos legyen, ugyan nem tudni egész pontosan miben, de te vagy a hibás, kisfiam.
Mit nem adnék, ha nem jutna ilyenkor a Camus mondat az eszembe a közönyből, hogy az ember mindig hibás kicsit. Ahelyett, hogy Lampedusa hercegénél keresnék menedéket, nem szabad gyűlölni, csak az örökké valóságot. Ahogy sétálok a lomb alagútban anyám felé, úgy érzem, mintha én volnék közel távolban az egyetlen élő, pontosabban, értelemszerűen, én és az anyám, mi ketten élünk, meg néhány madár. Anyuka ma jókedvű, fogadott az erdélyi asszony, aki szemén, mintha egy villanattal előbb lehetett látni, hogy megismert engem, mint az enyimén, hogy én őt. Bár nekem könnyebb volt a dolgom, kizárásos alapon dolgozhattam. Kicsoda mi? Az anyukára nem állt a fülem. A szemkörnyék a legüregebb rajta. Az ölelésnél már vigyáznom kell, össze ne roppantsam, mintha húsa már nem is volna. Minden leapad, leszárad, csak a csontok. Inkább fogtam a kezét. Ott is mindenféle változások léptek föl, mint közönségesen bütykösödés. A keze ugyanaz az elegáns darab, a kidudorodások láthatóan nem is tartoznak hozzá.
Kisfiam, te ugyanolyan rémes vagy, mint ez a Goethe. Csak nem vagy akkora író. Úgyhogy lehet, hogy nem hozzám tartoznak a bütykök, de a bütykökhöz tartozik a fájdalom. És a fájdalom meg hozzám tartozik. És miért teszel úgy, mintha értenél a futballhoz?
Anyám meglehetősen hányavetően kezelte a könyveimet. Örült nekik, amennyiben örült, ha lett a sikereiknek. Magában lefordította a sikereket a futball nyelvére, hogy érezze, mi mennyi. Váratlan, dorogi, döntetlen. Az irodalom csúcsára a szemében akkor kerültem, amikor a Német Futball Akadémia másodfokú dicséretben részesítette a könyvem, és ez alkalomból a Nürnbergi gálaesten kezet foghattam a nagy Beckenbauerrel.
Nem az a baj, hogy nem értesz hozzá, ez ténykérdés, de már nem fáj, hanem hogy beszélsz a futballról. Más nézni a játékot, mint beszélni róla. A szó a probléma. Kisfiam.
Hát, hülyén halok meg, ha nem mondja anyuka.
Pusztán a tematikus borítóktól olyan unalom fog el, ami erről Pascal nem is álmodhatott. Ránézek egy ilyen zöld borítóra, zöld, mint a világot jelentő gyöp, és azonnal ásítanom kell, kisfiam, erre gondolj. Ezekből a könyvekből, ha az ember nem vigyáz, még a végén megtudhatja, hogy mi is valójában a futball lényege. Rémes. Teli vannak művészettel. Ezeket öregedő férfiak írják, ezért a sok nyafogás, nosztalgia az izzadságszagú öltözők iránt, hogy tovább ne is menjek. Kisfiam, te is öregedő férfi vagy. Hagyd ezt azonnal abba. Az öregedő férfi az nem műfaj. Annak nincs húzása. Az csak az öregedésről szól. Az tiszta fonnyadság. Fonnyat, hisztéria. Az öregedő nőben legalább van dráma. Van tétje. Deresedő férfi az még valami. Nem akartalak megbántani.
Ez igaz. Nem akar bántani. De nem érdekli, ha megbánt. Az érdekli, hogy minél pontosabban beszéljen. Valamennyire mindenki megkeményszik az idő múlásával. Anyám is zordabb lett. Szeret, ebben nincs változás, és ez a legfontosabb. De már nem babusgat, ahogy apánkat az utolsó pillanatig babusgatta. Nem óv. Miközben folyvást gyerek státuszban tart, ettől kemény a kemény. Már nem mondja, vagy ha igen, nem úgy, hogy vegyek sálat és öltözködjem rétegesen. Old meg magad, sugallja mozdulatlan arca. Nem vagyok a dajkád. Bízom benned, de ne tőlem várd az erődet. Csak annyi biztonságot tudok adni, amennyit magamnak. Így beszélt az arca.
Egyedül vagy, kisfiam?
Anyám saját életéből kiindulva menekülési útvonalakat kínált föl nekem, de én nem akartam menekülni, mert nem tudtam, hogy menekülni kellene. Kézen fogva álltunk. A köd úgy szállt föl lassacskán a pályáról, akár egy tóról. A korai napfény narancsosan szétszivárgott. Mintha más nem is lenne a világon, kizárólag ez a pálya, a farkasvölgy tövében. mintha minden úgy lenne, ahogy anyám mesélni szokta.
Induljunk.
Keze a vállamon. Vigyázz rám. Mindig is gondoltunk anyánknak egy könnyebb életet. Hát már ahogy a fiú gyereket elelkapja a figyelmetlen érdeklődés szülei élete iránt. Élete természetesen általunk is volt nehéz, ezzel nem árt módunkban törődni. Mint mindenkiben, bennünk, bennem is fölmerült a gondolat, hogy talán elegendő egy másik élet. Mert egy másik, mintha eleve könnyebb lenne. A visszatérő kérdés, hogy elvileg tudható-e, hogy most már annak a másik életnek a rokkáját pörgetjük. Már ha pörgetik a rokkát egyáltalán. Legyen guzsaj. Pörgettem anyám életének guzsaját. Mindig is ezt szerettem volna. De bizonyosan 1980. augusztus 14-től. Múlt az idő, édesanyám szépen múló ideje. A halála előtt Bozsik még akart találkozni anyámmal, beugranánk a Schwabbal meg a Nándival egy kávéra Lilikéhez, ha nem zavarnánk.
Maguk sosem zavarnak, cucukám.
De biztos?
Biztos csak a halál, fia. Hát persze, hogy biztos. Maga is tudja, hogy biztos. Maga mindent tud. A Ferenc barátja is tud mindent, de nem mindenről tudja, hogy tudja.
És a Hidegkuti úr?
A Nándi.
Örültek a sugaras délutánnak. Bozsik nem tudta, hogy közelesen meg fog halni. Puskás tudta, hogy nem fog sose. Hidegkuti pedig nem foglalkoztatta a mondott esemény. Szépen udvaroltak anyámnak, aki nevetve fordult hol ide, hol oda. Az aranycsapat szíve, lényege, magva, veleje, szubstanciája anyámmal társalgott, aki legendás töltött zsúrkenyér variációival tündökölt. Ha megakadt a tracs, a három szép férfi legszívesebben szótlanul bámulta volna anyámat. Anyám anekdotákkal szórakoztatta őket, vagy beugratós les szituációkkal vizsgáztatta a sporták professzorait.
Lesen van-e a női csatár melle? Ne válaszoljanak, fiúk!
Anyám térült fordult, a féltett mintás herendi csészékben hozta a kávét. A három zseninek egyformán állt el a kis ujja, mint három kicsike dárda. Máskor anyám ezen megbotránkozott, most derűsen vándorolt a tekintete kis ujjról kis ujjra.
Hogy maguk milyen édesek, fiúk?
A gyegenyék közt lassan hátrált a nap a hegyek felé. Megnyúltak a földön a kapufák árnyékai.
Urak! Munkára föl?
Puskás, Bozsik és Hidegkuti komoran bólintottak, tudták, nehéz idők jönnek. Anyám egy titok zsebből előkapta a paklikártyát és osztani kezdett. Múlik a szép idő. Édesanyám szépen múló ideje. Mintha izgult volna anyám, amikor először levitt a pályára. Mintha egy kicsi bizonytalan értékű portékán akarna túladni. Az erőtlen délelőtti fény rézsút ráhajolt a pályára, amelyet ettől hol rózsaszínű, hol lilás, kötszerű fátyol burkolt be.
Ez csak a füvesre áll, kisfiam. A kopogón nem segít se fény, se líra, se angyal. Régebben nem volt ennyi köd meg angyal a könyveidben.
A kölyök csapat mindig hátul, a tartalékpályán játszott, a földesen. Valójában agyagosan, nem véletlen a közeli téglagyár, és nem véletlen, de már független az agyagtól, hogy ide hurcolták a zsidókat munkára 44-ben. Aztán innen is tovább. Agyagos pályán rossz játszani. Évekig szemeztünk a füvessel, de már ez is sok volt az öreg szertárosnak, a Gruber bácsinak, Nix Gruber pácsi. Maguknak, uraim, én doktor Gruber vagyok. És ha még egyszer csak ránéznek is a füvesre, letöröm a derekukat. Igenis, doktor Gruber bácsi, amire ő legyintett, sose lesz magukból úriember, maguk, kérem, külvárosi süttyók, kérem. Szeliden beszélt, nem parancsolt, nem is kért, közölt. Ilyent addig még nem láttunk. Közölt valamit, és az úgy is lett. A felnőtt játékosokkal is így beszélt, mindenkivel tisztelettel, és pedig a futball tudásának arányában. A legnagyobb tisztelettel Gál Lacikával, aki a Videóton 2-ből igazolt vissza. Ő viszont nem beszélt tisztelettel. Mondja csak, doktor, maga Zsidó vagy Schwab? Mert nem mindegy. Hát tényleg nem mindegy, Lacika, kérem. Úgy fejezném ki magam, adatszerűen Schwab minden ősöm, és folyamatosan járó keze pillanatra megállt, de maga, Lacika, veheti úgy, hogy Zsidó vagyok. Ahogy a pályára léptünk, mint egy szalomba, anyámat különböző férfiak vonták félre, vagy léptek oda hozzá, hozzánk. Rám pillantva mindenki ugyanazt mondta, á, az utánpótlás, nagyon helyes, nagyon helyes. Nem éreztem jól magam. A mamám érezte jól magát. Általános férfi vélekedés szerint kevés szebb, lélegzett, elállítóbb dolog létezik a világon, talán még a Machu Picchu szakrális tere, mint a nővérek fehér köpenyén átlátszó, szokásos beszédben természetesen átsejlő bugyi háromszöge. Tegyük föl, hogy egy futballpálya háromszög alakú, stb. Mától fogva lépett az ágyamhoz Emma nővér, maga adja be magának az esti injekciót. Én? A hasamba? A saját hasamba? Ne jammeroljon, tanár úr, erre minden kultúrember képes. Nem sok élőlény létezik a világon, akire ez a mondat hatással volna, engem azonban elkapott az európai kötelességtudat. Kedvesség nem volt Emma nővérben. Mozdulatait és szavait a szükségszerűség igazgatta. Heparint fogok magamnak beadni, tudtam meg, ez megakadályozza a trombózist, vagyis a kóros véralvadást. És akkor el is vérezhetek. Csak ha pekje van, tanár úr. Később aztán eljutottam a Machu Picchura. A generálozott csípőmmel úgy ugráltam a szent köveken, akár egy kőszáli kecske. Nehezen kaptam a magasban levegőt. Keverem az ihálásaimat. Legközelebb apámat anyámhoz akkor láttam, amikor apám egy medgyet vagy cseresznyét dugott anyám szájába, aki úgy zihált, szuszogott, morgott, mint egy állat. Keverem az ihálásaimat. Már régen nem álmodtam vele. Anyám, az álmok nem hazudnak. Amikor álmodtam vele, akkor azt álmodtam, hogy kínosabbnál kínosabb körülmények között megpróbál a csapatba bedumálni.
Tegye be ezt a gyereket, nem bánja meg, ha Istent ismer, beteszi, mert odavaló.
Ha szerencsém volt, itt felébredtem. A másik visszatérő álom még sokkal feszélyezőbb. Ülök a felnőtt csapat öltözőjében, a mester kezében papír, felolvassa az összeállítást, nem vagyok kezdő, rendben is van, ekkor tépi föl anyám az öltöző ajtót.
Jó napot, fiúk! Jó napot, mester! Szervusz, kisfiam!
A mester mosolyogva javít valamit az összeállításos cédulán, Gnädige Frau, és egy pokedlivel fejet hajt anyám előtt, akkor felemelkedik Schulz Zoli, arányos, gyönyörű a teste, vöröses a fan szőrzete, mintha festené, és úgy hiszem, neki volt a legnagyobb farka, emelkedik mesztelenül anyám elé, aki érdeklődve végigméri, láthatom, megfeledkezik rólam.
Micsoda mellizmai vannak magának, Zolika?
Én már nem akarom tovább mesélni, és azt suttogom szégyenkezve, hogy nincs, nincs, nincs a világnak értelme. Erre ébredek, ha ébredek, a nincsre.
Egyedül vagy, kisfiam?
Azt álmodtam, hogy az Úristen mellém feküdt a kórházi ágyban. A lábam miatt nem mertem rendesen felé fordulni, szinte saját magamon áthajolva öleltem.
Sose fogok meghalni.
Öleltem, és görcsösen zokogtam. Uram.
Ígérd meg, hogy nem érsz többet rólam.
Hadd kezdjem újra.
De...
Hadd kezdjem újra.
Nem élhetek örökké.
Ez igaz, de fütyülök rá. Arcát nem láttam. Választ nem hallottam. Ülelés jó. Hadd kezdjem újra, uram.
Én azt értem, kisfiam, hogy te nem akarsz erről beszélni, de én meg
akarok erről beszélni, mert többek közt nem bízom az ízlésetekben, és többek közt nem bízom a hagyománytiszteletetekben, és én nem a párte céduláról beszélek, az valóban levlap nagyságú, hanem az emléklapról. Mindenképpen szeretnék emléklapot, ha meghalok. Kicsi a valószínűsége, hogy örökké fogok élni. Ne vágj pofákat. Vagy ez nevetés? Akkora, mint a szentképek. Ez a formája. És el akarom mondani a formát. Mert ti ezt már nem tudjátok. Úgy kell személyesnek lennie, hogy megtartja a szokásokat. Jobb oldalt fönt, tehát egy kereszt. A lehető legegyszerűbb. Két egyenes, illetve szakasz merőlegesen metszi egymást. Semmi csicsa. Alatta kurzívval a mondat eleje. Emlékezzünk meg imáinkban. Igen. Tessék imádkozni, értem. Ha nem tudtok, akkor tanuljátok meg újra. Tanuljatok meg rajtam újra imádkozni. Nem kell erre most válaszolni semmit. Semmit. És a kép alatt fejeződik be, hogy tudni illik, rólam emlékezzünk meg imáinkban, a nevemet talán nem kell földiktálnom. A fenti szöveg és kereszt virtuális téglalapjának komplementerében legyen a fotó. Eredetileg egy turbános képet akartam, ezzel, ami most rajtam van, amit a cucu talált ki nekem, de a fekete-fehér képen a sárga nem tud érvényesülni, és ti meg annyira konzervatívak vagytok. Van négy begyepesedett fiam. Hogy nem akarlak titeket ezzel szekálni, szóval nem kell turbán. Ez a kis prémes kosztümfelső legyen. A nevem alatt jobbra, középre zártan, hogy született 1916. október 5-én, meghalt, ide majd azt írjátok, ami kell. Én példaként beírtam, hogy meghalt 1980. augusztus 14-én, de a legfontosabb, hogy legyen pont a mondat végén. Ezt tudnélik mondat, nem cím vagy eféle. És legalul egész szélességében lezárva a teret a Zsoltárok könyvéből. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Felkiáltójellel, ellankadtam. Felkiáltójel. Ez legyen a forma. Kisfiam.
Utolsó mondat. Milyen fények?
Esti, kisfiam. Esti.